nemzetközi skálázáshoz külön gondolkodásmód kell.
Hogy annak megvannak az előnyei, de ugyanúgy megvannak a biztonsági kockázatai is.
Szóval jó reggelt, magyar vállalkozó, Fóri Sattor vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcastja. Mai vendégünk Kovács Lajos, és valami security-ról, meg nemzetközi piacról, meg nem is tudom, miről fogunk beszélni, annyi mindent említettünk már itt a bemelegítőbe. Jó reggelt, szia-szia!
Jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat!
Kezdjük az elején, hogy ki vagy, és mi, honnan jöttél, mikor születtél, és mit keresel te itt?
A kérdés nagyon jó, megpróbálom összeszedni rá a válaszokat. Nem biztos, hogy sorrendben fogom mondani. Melyik része az érdekes, attól függ, hogyha most a nemzetközi vetületét nézzük a dolgoknak, hiszen te kim vagy Amerikában, én meg most itt vagyok Magyarországon, akkor szerintem érdemes onnan indítani, hogy hát én most már közel 2,5 évtizedet töltöttem el a biztonsági szakmában, ha már megemlítetted a security-t, és ennek egy jelentős részét külföldön voltam, ott dolgoztam, tanultam, gyűjtöttem szakmai tapasztalatokat, kinyílt egy teljesen új világ ott előttem, úgyhogy hát olyan bő 7 év után, mikor hazajöttem én, nekem volt egy ilyen nagy álmom, hogy én azt a tapasztalatot és tudást majd itt jó megosztom az emberekkel, akik erre hajlandóak, vagy ahol van befogadó készség, és hát most már 2016-17 óta vagyok itthon, és hát ezen az úton lépkedek most is, úgyhogy ilyen fél lábbal itthon vagyok, általában fél lábbal a nagyvilágba, nagyon sokat utazok, szerencsére így az emberi, meg az üzleti kapcsolatokat is nemzetközi szinten tudom építeni, de szerintem erről fog szólni a következő néhány perc, vagy óra, vagy nem tudom, úgyhogy majd ebbe bele tudunk menni kicsit részletesebben.
Annyi, amennyi. Akkor kezdjük az elejétől, hogy mi volt az első vállalkozásod? Hol végezted az iskolát egyáltalán? Volt-e valaki a vállalkozás a családba?
Jó, hát akkor itt szerintem vissza kell mennünk egészen igen, kisgyerekkoromig, édesapám volt vállalkozó, hát hogy még annak idején az Átkosban, ő a KPM-nél dolgozott, ilyen útépítő, meg ilyen mindenféle nehéz gépkezelő volt, és rendszerváltás után ő egyéni vállalkozóként kezdett el ilyen fuvarozással, meg ilyesmikkel foglalkozni, úgyhogy én úgy nőttem föl igazából, hogy mindig azt láttam, hogy apám dolgozik, mint az állat, és hát talán ebbe is szocializálódtam, hogy a munka, meg a megélhetés az azt jelenti, hogy reggel fölkelsz, elkezdesz dolgozni, és este, amíg be nem esel az ágyba, addig dolgozol, de valahogy úgy alakult a dolog, hogy én ezt azért nem éreztem annyira, ezt a rock and rollt, hogy én nem tudom, ez már gyerekkoromban is bennem volt az, hogy én nem biztos, hogy én ezt akarom élni, hogy nem tudom, még fölkelsz hajnalba, mi úgy jártunk iskolába, hogy vidéken laktunk, fölkelsz hajnalba, ellátod az állatokat, akkor elmész iskolába, hazamész iskolába, ellátod az állatokat, apád dolgozik, mit tudom én, este hazajön, ellátod az állatokat, és akkor erről szól ez a körforgás, hogy mindig valamit dolgozni kell, ha éppen nem vagy az iskolába, és nem tudom, már egy fiatalon is bennem volt ez, hogy annyira ez nem. Tanulni szerettem, érdekes módon, hogy mit tudom én, olyan verset kellett mondani, vagy fellépés volt, vagy valami. Akkor mindig ilyen 3-4-szer akkora szövegeket kaptam egyébként, mint a többiek. Mert ezt is szerettem megtanulni, szerettem fölmondani, nem tudom. Aztán hát voltak körülmények, amik miatt azért ez így másképp alakult az életben, úgyhogy volt közös vállalkozásunk is, ha még a vállalkozásról beszélünk, volt egy építőipari vállalkozásunk, meg én elindítottam egy biztonsági vállalkozást így nagyon a 2000-es évek elején. Aztán hát abban, hogy így megvalósítsam a nagy álmaimat, mert abban is én azt éreztem, hogy így nem akarok nagyon így a fősodorral menni, hanem én nekem mindig voltak ilyen kis külön elképzeléseim, és mindig ilyen kis magasztosabb gondolataim, hogy én elkezdtem, nem tudom, a biztonsági szakmába dolgozni, ez hajszál pontosan 2000-ben történt, de egy olyan indítatás, ahol, hogy én majd, fú, majd én is leszek, testőr leszek. És így azt sem tudtam, hogy kell neki fogni ennek a sztorinak, de hogy volt egy ilyen álmom, ilyen elképzelésem, Aztán úgy elkezdtem nézegetni, hogy lehet ezt itthon tanulni. Hát nagyon-nagyon nem voltak itthon erre iskolák, meg szakképzések. Tényleg nagyon egy-kettő. Szerencsém volt abban, hogy mondjuk egy akkor ilyen eléggé magas szintű személyvédelmi képzés volt itt Magyarországon, egy olyan cég tartotta, egy olyan úriember, aki egyébként most már szintén Amerikában él, és akkor azt is elvégeztem, meg még meg lehetett csinálni egy-két ilyen OK-i is képzés, de ez így itthon kifújt, ebben nem volt több, nem volt mondjuk, nem tudom, egy egyetemi képzés, nem volt semmi, maximum, ha tényleg az ember ilyen rendvédelmi oldalról jött, és akkor elvégzett ilyen rendőrtisztit, vagy ilyen akármiket, de hát én eleve arra a pályára úgy nem vágytam akkoriban, eléggé ilyen rebellis gyerek voltam, úgyhogy nem az volt a számom, hogy én majd mondjuk, hogy nem tudom, én rendőr legyek. Aztán úgy adódott, hogy így a 2000-es évek közepén, mikor így jöttek már így a ilyen válság jelei, meg minden, a vállalkozásaink is megszűntek, és akkor nem mentem külföldre. És aztán az lett belőle, hogy beleragadtam ebbe, mert úgy kinyílt egy tök új világ, láttam azt, hogy teljesen más dimenzióban mozog mondjuk ez a szakma is, mint mondjuk itthon, ameddig így el tudsz jutni ilyen mindenféle kapcsolatok nélkül, meg tényleg, hogyha te egy minőséget szeretnél belecsempészni az egészbe. És akkor az lett a vége, hogy elkezdtem én ezt tanulni is, mert hát szembe találkoztam azzal a lehetőséggel, hogy ezt más országokban erre nagyon komoly egyetemi képzések vannak, ebből diplomákat lehet szerezni, ebből mesterdiplomát, akár doktorálni, bármit lehet, civil biztonsági területen. És ez gyakorlatilag olyan volt, mint egy ilyen UFO világ, tudod, hogy ú, basszus, hát itt ilyen van. És akkor így belemerültem, és elkezdtem halmozni tényleg így ezeket a képzéseket, meg emellette szerencsére belekerültem egy olyan munka környezetbe is, ahol nagyon-nagyon sokat tanultam, nagyon jó tapasztalt nemzetközi szakemberektől tudtam rengeteget tanulni, és aztán, amikor hazajöttem, akkor meg egy ilyen picit ilyen idegennek éreztem magam, hogy tudod, hogy jön az ember nagy tervekkel haza, hogy na, most meglátja a világot, meg na, most így megreformálja itt a szakmát, meg minden, és akkor hogy pofára esett, mint a vajas kenyér, mert rájött, hogy hát itthon erre még mindig nincsen igény.
Igen, az biztos, hogy valahogy nem is tudom, sose tudom, nem tudom, nincs egy konkrétan kifejlett nézőpontom arról, hogy miért van az, ami van. Ugyebár oké, okay, hogy kicsi Magyarország, de hát a környező országok is kicsiek, igaz? És sőt, Európában alig vannak nagy országok a világhoz képest. De mégis valahogy bizonyos téren, nagyon sok téren le vagyunk maradva. És nem tudom, miért van ez. Most tényleg az a nyelv, vagy az attitűd, a hozzáállás, nem tudom, ez nekem mindig örökre egy téma marad. Oké, most is, pedig most az interneten sok minden, rengeteg mindent el lehet érni, utána lehet olvasni. 20 évvel ezelőtt még megértetted, még nem volt internet, tényleg csak szájról szájra, amit terjedt, meg esetleg, ha megengedted magadnak, akkor valami könyvet vettél, hiszen akkoriban piszok drága volt, legalábbis nekünk akkoriban. Én nem tudom, ez ilyen nagyon érdekes. Nem tudom, hogy varjak erre gombot. Nem mindegy.
Szerintem nem mi leszünk azok, akik ezt megfejtjük, ennek azért van történelmi, meg kulturális mindenféle vonatkozása. Szerencsére azért vannak itthon is olyan emberek, akik másképp gondolkodnak meg, akik tudnak egy pici minőséget belevinni, meg más szemléletet belevinni, akár itt az üzleti világba, bármibe. Engem például ez tartott itthon. Mikor hazajöttem, én meg elmentem, na az egy ilyen nagyon elhibázott lépés volt az életemben, én meg elmentem egyszer egy cégnek alkalmazottnak, már vezetői pozícióba, de még ott egy évet eltöltöttem egy ilyen magyar biztonsági cégnél, és na ott jött az a döntés, hogy azt mondtam, hogy soha az életben többet nem, soha az életben többet én magyar cégnek, magyar biztonsági cégnek, meg alkalmazottként nem fogok elmenni, és elkezdtem igazából egy olyan álmomat, vágyamat megvalósítani, amit már akkor évek óta dédelgettem, csak valahogy nem jutottam el még odáig, hogy megvalósítsam, hiszen akkor én már évek óta tanultam Kint angolul, nem csak biztonsági menedzsmentből szereztem egy mesterdiplomát, meg terrorizmus ismeretből szereztem egy ilyen egyetemi oklevelet. Elkezdtem ilyen különböző oktatói képesítéseket is megszerezni, elsősorban a szakmámhoz kötődően. Például, mikor csináltam egy személyvédelmi képzést Angliában, ilyen bentlakásos személyvédelmi képzést, akkor ott kötelező jelleggel oktattak konfliktuskezelést, ami ott egy ilyen államilag elismert képzés, és abból le kell vizsgáznod, hogy anélkül nem kapsz engedélyt, nem kapsz működési engedélyt, nem dolgozhat mondjuk kidobóként vagy testőrként Angliába, anélkül, hogy neked lenne egy konfliktuskezelési végzettséged. És ez nekem annyira megtetszett, hogy én addig mentem, míg elkezdtem ennek az oktatói képesítését is megszerezni. És akkor ez volt az első, amire én gondoltam, hogy na majd én ezt jó hazahozom, és akkor majd én ezt a magyar biztonsági szénába, így majd így jó elterjesztem, majd itt jó, senki nem tanít konfliktuskezelést, és akkor majd én itt jó megreformálom az egészet, hogy itt milyen fasza biztonsági őrök lesznek Magyarországon. De aztán szerencsére ezzel párhuzamban én találkoztam egy nagyon jó nyelvoktató módszerrel is, hiszen akkor én angolul dolgoztam, angolul tanultam, többet beszéltem angolul, mint magyarul, és szembe jött velem egy olyan módszer, ami úgy oktat angol nyelvet, ahogy azt valóban kell, hogy azt oktatja, hogy a való életben hogy tudsz kommunikálni, nem úgy, mint az iskolában, hogy nem tudom én, így szótározgattok, meg így magyarul tanuljátok a nyelvtani szabályokat, meg ilyen mindenféle ilyen haszontalan dolog, mert te kinész Amerikába, tudod, nagyon jól gondolom, amikor leszálltál legelőször a repülőről, nem sétált oda hozzád senki, és nem mondta azt, hogy el tudod-e mondani magyarul az angol 12 igeidőt. Nem ez volt a feladat, hanem az volt a feladat, hogy meg kellett tudnod szólalni angolul, és el kellett tudni adni magadat angolul. Na és ez a módszer, ez ezt adja meg, hogy minél rövidebb idő alatt, úgy képzeld el, hogy amikor jönnek tényleg Angliába a kis ilyen bevándorlók, munkavállalók, külföldiek, akármi, és hogy minél hamarabb ő be tudjon oda integrálódni, minél hamarabb szerezhessen való életben használható nyelvtudást. És ez annyira megtetszett, hogy fölvettem a kapcsolatot az Anglia nyelviskolával, és az ő oktatói képesítésüket is gyorsan megszereztem. És akkor, na ezzel a kettővel a kezemben gondoltam, hogy na akkor én most kilépek ebből az ilyen biztonsági területről, és majd oktatóként fogok indítani egy oktatási vállalkozást, és akkor meglátjuk, hogy ebből mi lesz. És akkor ebből az lett, hogy találkoztam itt egy nemzetközi ilyen üzleti networking szervezettel, és akkor elmentem a legelső ilyen networking találkozóra, akkor így leesett az állam, mert nekem tényleg egy ilyen nagyon-nagyon negatív véleményem volt a magyar üzleti világról, a magyar vállalkozói világról. Hát láttam édesapámat is, hányan csapták be, mennyi pénzt veszített el a saját vállalkozásainkat, az előző vállalkozásaink is. Azért láttam, hogy ott megtapasztaltam, hogy mi hogy működik, és úgy akartam is, mert alkalmazott sem akartam lenni, de hogy megvoltak a félelmeim. És amikor beléptem ebbe a helyiségbe, és ott volt ilyen 20-30 ember, és így felén fordulok, és a legelső kérdés volt: szia, üdvözöllek, de hogy itt vagy, miben segíthetek? És így leesett az állam, hogy én magyar vállalkozótól ilyet még nem hallottam. Aztán kiderült, hogy persze, mert ez egy ilyen amerikai franchise, meg ez egy ilyen nemzetközi szervezet, de hogy azok maradnak meg benne hosszú távon, akik ezeket az értékeket vallják. És akkor még így nem voltam nagyon tudatos ebben, de azóta most már a 8. éve vagyok tagja ennek a szervezetnek. Azért nagyon-nagyon erősen kigyomláltam a kapcsolati körömet, és tényleg arra kezdtem el tudatosan a figyelmemet helyezni, hogy olyan emberekkel legyek körülvéve, akikkel azonos értékrendet vallunk. És igazából ezt adta meg nekem ez az egész, és ez adta meg azt is, hogy itthon tudtam, meg itthon mertem maradni, mert láttam azt, hogy van alternatíva, láttam azt, hogy lehet dolgokat másképp is csinálni, mint ahogy mondjuk az én 90-es, meg 2000-es években megtapasztaltam, és tényleg elkezdtem magam olyan emberekkel körülvenni, akik tanulni tudtam, akik jó példát mutattak, akik segítettek, támogattak, és az egész vállalkozásomat gyakorlatilag így építettem föl, bementem mindegy ilyen egy tollas indián, aztán szépen az évek alatt lett belőle gyakorlatilag három vállalkozásom.
Nagyon érdekes, és akkor Angliában csak tanultál kint, vagy kint is éltél is, és dolgoztál is? Ez ilyen
Nem, Angliában csak
életmódszerűen volt?
Tanultam, érdekes, öt országban éltem, Anglia nem volt közte, csak Angliában tanultam, ott nagy részt ott is online tanultam egyébként, ott az egyetemi képzéseket, meg mindent. Én nagyon szeretem az angol oktatási rendszert, mert ott is egy ilyen sokkal életszerűbb az egész, meg sokkal rugalmasabb az egész, és el tudsz végezni egy komplett egyetemi képzéseket, úgyhogy nem is kell oda menned. A diplomaosztón voltam kint egyedül London. Londonba. Ilyen bentlakásos képzéseket ott elvégeztem, akkor így kimentem, meg volt olyan az oktatói képzéseimet ott vizsgázni, ott ki kellett mennem, de nem éltem Angliába, sőt, igazából ilyen angol nyelvterületen sem feltétlenül, hanem mindig olyan nemzetközi cégekkel dolgoztam, ahol ilyen több nemzetiségű emberek voltak, angol volt a munkanyelv.
Értem. Akkor hol laktál? Mi volt az öt ország, ahol éltél? És hogy
Ja.
kerültél oda?
Jó, hát először mondjuk eléggé nagyot ugrottam az elején, vagy nagyot dobtam egy a semmiből. Afganisztán volt az első. Az, hát fél, akkor nagyon nem nézett ki jól a dolog, de most már így ilyen 15 év távlatából azt mondom, hogy egy nagyon jó tapasztalat volt, meg nagyon jó ugródeszka volt. Hát a gond ezzel is az volt, hogy ez is egy ilyen magyar szervezésben mentünk, úgyhogy minden ilyen nagyon jó magyaros volt. Nem is akarok erre nagyon sok szót pazarolni. A lényeg az, hogy nem jó viszonyba váltunk ott el azzal a munkavadóval. Viszont arra egy nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy hát egyrészt megtapasztaltam egy teljesen más világot. Én úgy jöttem azért onnan haza, hogy a világnézetem azért jócskán megváltozott. Tényleg azt mondtam, hogy amikor itthon ül az ember és sír, mert nem tudom, mert nem kapja meg a legújabb iPhone-t, vagy nem tudom, tudod, és akkor elmész egy olyan helyre, hogy gyakorlatilag víz sincs, meg áram sincs, meg nem tudom, és még mindig látod az embereket mosolyogni azért. Hogy azért így átértékelődik az emberben rengeteg minden, és olyan élettapasztalatnak nagyon jó volt, meg szakmai ugródeszkának is nagyon jó volt, mert a következő nagy jobb szabású ilyen biztonsági megbízásomat annak köszönhetően kaptam, hogy volt már közel-keleti, külföldi szakmai tapasztalatom. De a kettő között én még elmentem egy kicsit Görögországba, ott így a szakmámtól eltérő munkát végeztem, de imádtam. És amikor Görögországban voltam, akkor jött ez a megbízás, hogy az Egyesült Arab Emirátusokba tudtam kimenni. Ott ráadásul egy ilyen nagyon nagyszabású, egy ilyen kormányzati biztonsági projekten dolgozott a cég, akinek dolgoztam. Egy ilyen kritikus infrastruktúra védelmi rendszereket építettek ki, úgyhogy bejárásunk volt ilyen szigorúan őrzött katonai objektumokba, meg ilyen határvédelmi rendszereket, meg ilyen mindenféleket építettek ki, úgyhogy ott tényleg olyan volt sokszor, mint az ilyen amerikai filmekben, vagy olyan dolgokat látott, meg tapasztalt az ember, hogy nem tényleg álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen létezik, hogy olyan technikai rendszerek, ilyen kamerák, radarok, nem tudom én, 40 kilométerre ellát, meg kutyafüle, tudod, és akkor bennülsz tényleg a szobába, és akkor rá tudsz zoomolni, meg oda küldöd az elfogó vadászt, meg a, nem, ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolgok. Sőt, jártunk be az uralkodó családnak a privát szigetére, a privát rezidenciájára, minden, mert ugyanez a cég építette ki ott is a védelmi rendszereket. Ott az volt egy, azt mondom, talán a szakmai munkásságomnak a csúcspontja. Ott nagyon-nagyon komoly emberekkel, nagyon jó szakemberekkel tudtam együtt dolgozni, rengeteg képzést kaptunk. Akkor kezdtem el a felsőoktatási képzéseimet is, úgyhogy így sztereóba dolgoztunk mind az állat, amikor meg nem dolgoztam, akkor éppen tanultam, amikor jött valami hosszabb szabadság, akkor mindig rendeztek nekünk valami több napos tréninget. Nem is nagyon voltam itthon, talán évente négyszer voltam itthon. Aztán, mikor hazajöttem, akkor még elmentünk egy kis időre Ciprusra, ott már családostól. Ott sikerült elvinni a fiamat, meg az akkori feleségemet. Aztán onnan hazajöttünk, és akkor még voltam egy rövid ideig Belgiumban, ott meg pont amikor voltak ezek a terrortámadások így Párizsban, meg Brüsszelben, annak a kapcsán volt egy biztonsági megbízásunk. és akkor onnan Belgiumból jöttem haza, hát egy kvázi végleg, hogy azóta itthon lakom, de az is sokat utazom.
Jó, színes, jó színes. Jó, biztos, hogy elmenni valahova a világ végére, ahol teljesen másképp működnek a dolgok, az szerintem mindig ajánlott, nem tudom, 5-10 évente az ember meg kéne csinálja, hogy kicsit felfrissítse az operációs rendszerét, mert tényleg a szürke hétköznapokban olyan hülyeségeket tudunk fennakadni, ahol ami a világ másik végén az embereknek eszébe se jut, mert vagy annyira természetes, vagy annyira messze áll tőlük, hogy nagyon érdekes, nagyon érdekes. Azért próbálok így belegondolni ebbe a elnézést. Belegondolni ebbe a biztonság technikába, hogy ez egyáltalán eszik vagy isszák. Szóval annyira komplex, bonyolult dolog, csak így, amit mondtál, hogy azt tudom, hogy ennek hol a vége és hol az eleje. Erről esetleg tudsz mondani valami apróságot egyszerű naív embereknek?
Persze, ez tényleg egy hatalmas nagy terület, hiszen sőt, most itt az utóbbi pár évtizedben azért ez nagyon-nagyon kibővült, hiszen még nem tudom, én annak idején, ilyen 90-es években, ugye ezt tanították, ugye volt a három fő dolog, az ilyen fizikai biztonság, hogy maga az ember, a biztonsági őr, meg volt a mechanikai, az ilyen rács, meg kapu, meg kerítés, meg nem tudom, meg volt az elektronikai, ami jelentette a kamerát. És akkor, ha ez a három megvolt, akkor már meg voltál védve. Azért most már az utóbbi évtizedekben rengeteg-rengeteg minden bevonódott ebbe a területbe, ha csak megnézzük ezeket a technológiákat, amilyen ütembe fejlődik, amilyen fontossága lett az életbe, ha csak megnézed a telefon, az internet, az áram, a víz, a minden egyéb, ami ilyen kritikus infrastruktúra, azért hívják kritikus infrastruktúrának, mert hogyha az megsérül, vagy megsemmisül, akkor gyakorlatilag az egész élet leáll most már, és képzeld el az életet internet nélkül. Hogy
Igen.
ezt gyakorlatilag nem tudod most már elképzelni, ugye, mit tudom, 25 éve, azt se tudtuk, hogy sőt, nem is volt itthon még nagyon szerintem. Most már ezek mind bevonódtak, és akkor az ezzel kapcsolatos biztonsági kihívások is azért nagyon nagy mértékben fejlődnek, változnak, sőt napról napra változnak, és ez minden a biztonság kalapja alatt van, de ezért vannak azért ennek különböző ágazatai, és nagyon szerte ágazó persze. Úgyhogy én ezen belül is inkább hát egyrészt a személyvédelemmel foglalkoztam, én üzletember nemzetközi üzletembereknek nyújtottam például ilyen személyvédelmi szolgáltatásokat, meg hát maga a biztonsági menedzsment, ami azért egy több szegmens lefog ebbe. Nekem ez a tanult szakmám, szóval így bele-bele látok így több részébe, meg így átfogóan egy ilyen projekt szinten tudja az ember ezeket látni. De igazad van abban, hogy ez nagyon széles spektrum lett, és ez egyre szélesedik, egyre tágul. Most ha megnézed, például itt van a mesterséges intelligencia, hogy annak megvannak az előnyei, de ugyanúgy megvannak a biztonsági kockázatai is, és az is bevonódik gyakorlatilag itt a biztonság témakörébe, vagy ugye a biztonság kalapja alá, hiszen azzal is nagyon komoly visszaéléseket lehet csinálni, és akkor most megint kérdés az, igen, hogy tudod megvédeni az embereket, vagy a cégedet, vagy a vagyonodat, vagy a bármit az
Igen.
ellen, aki ezt rosszra akarja használni.
Igen, bizony. Érdekes. Akkor most Magyarországon milyen szinten lehet ezt művelni? Mennyire van igény az ilyen típusú szolgáltatásokra?
Hát, nagyon jó a kérdés. Nem tudom, egy picit mindig ilyen szélmalomharcot vívok. Én mondtam az elején a beszélgetésnek, hogy egy kicsit ilyen formabontó vagyok általában, én nem szeretek így a fősodorra haladni, hát ebben sem. Úgyhogy nagyon sokszor egy kicsit így a széllel szembe vizelítem, megyek a trendekkel szembe. Biztos tudod, ez ilyen értékesítés 1.0, hogy amikor el akarsz adni valamit, akkor meg kell nézni egyrészt, hogy ez az ügyfélnek fáj-e, és hogy hajlandó-e érte fizetni, meg van egy elég nagy és fizetőképes kereslet arra, hogy ezt megoldják. Na itt már eleve az első lépésnél elhasalunk nagyon sokszor, mert nincs probléma tudat. Hogy probléma van, de probléma tudat nincs. A biztonság az egy olyan dolog, ami nem azzal kezd, vetesem azzal kezd fel. Nem valamilyen biztonsági problémával fogok szembesülni, amit meg kell oldanom. Ezzel én kelek föl, meg még egy páran vagyunk, de azért az emberek 99,9%-a nem. Viszont ez azt gondolom, most már egyéni szinten is egy komoly probléma, hiszen ha csak belegondolsz, megkérdeznélek például, hogy az elmúlt héten hány olyan üzenetet kaptál a Facebookon, ami mondjuk arra irányult, hogy valami adatot, információt megpróbáljanak tőled kiszedni, és biztos, hogy nem nulla a válasz. Szóval magát az embereket is egyre jobban érik ezek a támadások, de céges szinten is. És erre itt az utóbbi időt, a Covid, meg ez az ukrán-orosz háború megint csak rátett egy hatalmas-hatalmas lapáttal, hogy ezek a cybertámadások, meg minden, ezek hatványozottak, ezek 500%-kal megnőttek itt az utóbbi időben a gyakorisága, és nem csak a nagy cégeknek van veszíteni valója. Mert nagy cégeknél általában, mondjuk egy ilyen nagyvállalat, ott meg kell felelni különböző sztenderdeknek, ott általában ki kell ezeket az apparátusokat alakítaniuk. Ez kis és középvállalkozás ezzel által nem foglalkozik egész addig, míg nem éri valami kár. Viszont megelőzni mindig sokkal egyszerűbb lenne a problémát, mint orvosolni a megtörtént problémát. Na, és itt jön nekem egy ilyen kis küldetés, tudod, hogy lehet az embereket fölébreszteni arra, hogy igenis ezzel foglalkozni kell. Nem kell paranoiásnak lenni, de a probléma ott van. Csak észre kell venni, és ha most mondjuk rááldozol egy kis időt, energiát, pénzt, hogy megelőzd, mondjuk például most az én esetemben oktatok, és biztonságtudatosságot, meg egy csomó mindent oktatok, hogy mennyivel egyszerűbb már előre mondjuk a munkatársaidat arra képezni, hogy ne legyenek áldozatai ilyen adathalász, meg ilyen mindenféle ilyen próbálkozásoknak, mint hogy amikor már megtörtént, akkor azt kezeljen. És ez nehéz ez általában, igen, itt azért mondtam, hogy itt, ha itt szigorúan azt nézzük, hogy mondjuk egy ilyen marketing, vagy egy ilyen értékesítés szempontból, na, ez az első lépésben, ha csak ezt nézném, akkor nem csinálnám. Mert nincs az embernek egy olyan probléma tudata, hogy ú, igen, én ezt meg akarom előre oldani.
Igen, az biztos. Az biztos. És itt van az egyik szép fájdalom, hogy ez ilyet nem tanítják az iskolába. Még szerintem ma már itt ott kéne tanítani, hogy tényleg hogyan cseteljél, hogyan használj social médiát, mit adjál meg, kinek ne adjad meg, stb. Stb. Igen,
Dolgozunk
fáj,
rajta,
fáj.
dolgozunk rajta. Most például a fiam iskolájába próbálom ezt bejuttatni, a direktőre raktam nekik egy ilyen fiataloknak szóló, ugyanígy ilyen kis cyberbiztonság, meg ott iskolában is most már tudod, ez a cyberbullying, meg minden azért eléggé elterjedt, hogy még a mi időnkben még az volt, hogy ott, nem tudom, mert folyosón zaklattak, hogy kirúgták a lábad, meg belöktek az öltözőszekrénybe, meg nem tudom én micsoda. Ez az online térben, ez itt is azért hatványozódik. És a gyerekek is azért ennek nagyon ki vannak téve. Ráadásul olyan technológiát használunk, amit az embereknek szintén a 99 egész akárhány tized százaléka nem is ért. A gyerekek meg még úgy sem értik, hiszen használja, tud használni benne csomó mindent, de az, hogy milyen kockázatokkal jár, hogy ennek milyen veszélyei vannak, azokat nagyon-nagyon sokszor nem tudják. És például gyerekeknél van ilyen, de felnőttem is, de ez mondjuk egy családban is megtapasztaltam, hogy játszanak a gyerekek, teljesen vadidegenekkel vannak hálózatba kötve, csetelnek egymással, beszélgetnek egymással, bármi, és bárki kiadhatja magát bárkinek. Lehet, hogy egy gyerek hangon, egy ilyen gyerek avatarral kommunikál a te kiskorú gyerekeddel valaki, és közben az egy felnőtt ember, az lehet egy bűnöző, lehet egy szexuális ragadozó, lehet egy cyberbűnöző, bármi. És mondjuk nálunk az volt, hogy a gyereknek a jelszavát próbálták elkérni, hogy ígértek egy olyat, hogy ha beengedsz a profilodba, akkor tudok neked ott generálni, nem tudom, milyen jutalompontokat. És akkor jött a gyerek, hogy akkor leülök a géphez, mert a XY ígért ilyen jutalompontokat. És na, várjál, ki az az ember? Hát nem ismeri, mert csak online cseteltek, meg nem tudom én ott azon a programon keresztül, hogy hangban kommunikáltak. Na de most mai világban bárkinek a hangján meg tud szólalni, te is, meg én is. Most már És akkor oda kellett fényes, mert meg nem a jelszavadat senki, nem azonnal telepítettük én kétfaktoros azonosítás, meg minden, hogy még véletlenül se, de hogy ezek már nagyon fiatal korban, sőt onnantól, hogy elkezded ezeket, ha kap a gyerek egy okos telefont, már nagyon sokszor, hogy 10 éves kora alatt, de hogy ez nem érti a technológiát, és erre föl kell őket készíteni. És most például van egy ilyen kezdeményezésem, hogy a filmiskolába próbáljuk ezt elérni, hogy bemehessek egy ilyen oktatást tartani. És hogyha az sikerrel jár, akkor megpróbálunk esetleg így több helyre is bejutni vele.
Igen. Oké, akkor bejártad a fél Európát. Hogyan sikerült otthon megterepedni, vállalkozást indítani? Ez mennyire fájt? Hogyan sikerült az első pár lépést beindítani? Mi volt az első pár lépés? Hogyan sikerült az első egy pár kliens megszerezni? Kezdeti nehézségekről, illetve szépségekről beszélnek még egy kicsit.
Hát ha nagyon rövidre akarnám fogni a beszélgetést, akkor megválaszolom, hogy milyen nehéz volt nagyon. De hát most a kezdeti lépések mindig nehezek. Nekem az adta itt a könnyebbséget, vagy az adott egy hatalmas segítséget. Egyrészt volt egy nemzetközi kapcsolatrendszerem. Nekem a szakmai, ha most itt a biztonság szakmai részét nézzük, a megbízásaim, azok a mai napig is abból a nemzetközi kapcsolatrendszerből jön, amit én akkor építettem ki, amikor külföldön éltem, dolgoztam. Meg ott tag vagyok egy ilyen nemzetközi szakmai szervezetbe, és én csak külföldi ügyfeleknek is dolgozom. Szóval én itt Magyarországon nem is próbálok ilyen jellegű megbízásokat keresni, de ezek csak ilyen eseti dolgok. Ebben van egy évben, egy, kettő, három, négy, erre azért bankot nem lehet alapítani, és hát amikor elindultam, akkor mondtam az előbb, hogy itt az oktatással próbáltam elindulni, mert azt láttam, hogy erre azért mégis mindig nagyobb igény van, mint az, hogy viszonylag kevés ilyen, nem tudom, milliárdos cégvezető van Magyarországon, akinek van, nem tudom én, sofőrei, meg testőrcsapata, meg nem tudom, és a szabad piacon dolgozik, hogy így finoman fogalmazzak, jó, hogy nincs így bekötve sehova. És úgyhogy ez nem is motivált, hogy én ebbe tevékenykedjek, hanem inkább az oktatás. És akkor elkezdtem ilyen oktatóprogramokat összerakni, mondjuk ilyen biztonsági cégeknek, biztonsági szakembereknek. Hát ott ilyen nagyon kicsi sikerrel, az egy kezemben meg tudom számolni azt például, hogy itt az elmúlt 8 év alatt hány nagyon biztonsági cégnek sikerült képzést tartanom, ahol igény van a minőségi munkára, igény van a fejlődésre. Viszont ezzel párhuzamban, hogy megcsináltam ezt az angol oktatói képesítést, és elmentem ebbe a nemzetközi ilyen üzleti kapcsolatépítő szervezetbe, nekem az adott egy hatalmas könnyebbséget, mert ott eleve maga a hozzáállás olyan, hogy pozitív, támogató hozzáállás, tényleg mindenki azt kérdezi, hogy miben segíthetek, és erre is van fölépítve az egész rendszer, hogy úgy mérettetsz meg ebben a szervezetben, hogy te minden minél többet segítesz a többieknek, minél több üzleti lehetőséghez juttatod a te csoporttársaidat a saját kapcsolati tőkédből, hogy annál értékesebb tag vagy a rendszerbe. És ez ilyen megfordítja ezt az egészet, hogy nem azt nézi ott az ember, hogy na mi esik le nekem abból, hogy összekötlek téged meg valaki mást, hanem azt nézi, hogy fél, hogy tudok én minél többet segíteni, hogy minél magasabb pozícióba kerüljek itt az elismerések területén, mert azzal láthatóságot teremtek, azzal bizalmat építek, és akkor szépen azzal nekem is ezt visszaadják, mert más is ugyanúgy áll felém, hogy ők is azt kérdezik, hogy nekem miben segíthetnek. És szerintem, ha ez nincs, most ezt konkrétan kimerem mondani, ha nincs a BNI, én nem tudtam volna Magyarországon a vállalkozásomat fölépíteni. És bementem, mint egy ilyen egy tollas indián, mondtam, hogy elkezdem fölépíteni akkor itt a nyelviskolámat. És akkor ilyen két kalapba voltam, hogy amikor ott voltam, akkor azt mondtam, hogy oké, angol nyelvoktatás. Amikor kijöttem onnan, akkor meg fölvettem a biztonsági kalapomat, és akkor próbáltam építgetni itt a kapcsolatrendszerem, és akkor ami ott kerestem, azt betettem itt a magyar vállalkozásomba. De ez meg azt mondhatom azt, hogy viszonylag hamar megtérült. Egyrészt hát az, ami most a magyaroknak hátrány, az most nekem egy picit előny lett, hogy mi azért nagyon átulkullogunk a nyelvtudás terén itt azért a nemzetközi viszonylatban, úgyhogy nagyon sok ember van, akinek kell a nyelvtudás, ráadásul pont ezek a céges vállalkozói közegben mozgó emberek, ők motiváltabbak is arra, hogy tényleg, főleg ha van valami olyan a cégébe, ami miatt neki kell, hogy tudjon angolul, vagy éppen a munkatársai tudjanak angolul, vagy valami. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó közeg volt elindulni, meg a mai napig, sőt, én erre is fókuszáltam rá teljes mértékben, ami nem is csinálunk ilyen lakossági képzéseket, hanem tényleg csak és kizárólag olyan emberekkel akarok dolgozni, akik motiváltak, céltudatosak, valami el akarnak érni, és a nyelvtudás ehhez segítséget ad, meg is tudják fizetni. És aztán én szerintem tényleg azt mondják ebbe a ilyen networking szervezetbe, hogy mondjuk az első éves célodat, azt tedd azért egy üzletileg alacsonyra, mert ott azért tanulod az egész folyamatot, ott tényleg magát az egész networkinget meg kellett tanulni, sőt nekem magát az egész vállalkozás vezetés, mert hiába volt cégünk, nem tudom én, 20-30 éve, hát azért bevallom férfiasan, hogy nem egy ilyen nagyon tudatos ilyen cégépítő, meg ilyen cégvezető fejjel csináltuk ezt, hanem tényleg egy ilyen autodidakta módon, mint mondjuk, nem tudom, édesapám is, hogy egy szakemberből kinőtte magát, elkezdett maga mellé venni embereket, dolgoztak. De ő a szó igaz értelmében sosem volt cégvezető. Ő mindig egy szakember maradt. Csak volt egy cég. De a különbség az ég és föld. És én itt tanultam, meg tanulom a mai napig is, hogy egyáltalán hogyan kell egy vállalkozást irányítani. És még most is azt mondom, hogy én még mindig így is nagyon átukulogok benne, de hogy az alapokat megszerezni. Nagyon jó volt, nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akitől rengeteget lehetett tanulni, akik támogattak, és én már az első évben elértem például azt a célom, amit kitűztem, hogy oké, ennyibe kerül ez a tagság, ennyi bevételt szeretnék az első év végére, hogy tényleg úgy érezzem, hogy az a beletett időnek a pénz megtérült, és megvolt, sikerült. És akkor a második évben megdupláztam, azt mondtam, jó, akkor figyelj, most a második évben most már ismerem az alapokat, meg most már ismernek engem is itt nagyjából, akkor most tegyük magasabbra a lécet, most megdupláztam, és akkor minden évben sikerült gyakorlatilag ilyen magasabbra tenni a lécet, el tudtam kezdeni növelni a létszámot, el tudtam kezdeni magam mellé venni oktatókat, képeznem oktatókat, mert nálunk az nem elég, hogy valaki tud angolul, hiszen maga a módszer az egy nagyon egyedi és nagyon speciális módszertan, akkor el kellett őket kezdeni oktatni arra, hogy megtanulják a módszertant, alkalmazni tudják a módszertant. De ez mondjuk egy ilyen nagyon, szerintem, aki ilyen egyéni vállalkozóból indult, ő ezt nagyon jól tudja, hogy ez az egyik ilyen legnehezebben leküzdhető akadály. Amikor te csinálsz valamit, és el kell kezdened kiadni a kezedből a munkát. De
Igen,
tudod
bizony.
azt, hogy az, akinek kiadod, nem fogja pont ugyanúgy megcsinálni. És ott volt egy hatalmas elakadásom, hogy tudod, hogy azt mondom, oké, de most ezt a két ügyfelet én adom másnak, nem fogja úgy csinálni, mint én, tudod? És akkor mi van, hogyha az ügyfél elégedetlen lesz? Mi van, hogy... És akkor az volt az ensem, volt volna egy-két ilyen nagyon-nagyon okos, meg tapasztalt mentorom, és akkor leültek velem, és akkor elmagyaráztam, hogy figyelj, de tudja-e az a valaki 80%-ba úgy csinálni? Nem tudja. Jó, akkor figyelj, magad velé veszel, és te neked ennyi energiádba kerül azt menedzselni. Hát mondom, mit tudom én, 20% akkor az energiámmal megy arra, hogy menedzselem őt, és ő 80%-ba csinálja úgy. Azt mondja, jó, akkor figyelj, ott van a te 80% energiád, ami de csinálod még mindig, a maradék 20-at beleteszed abba, hogy menedzseled a munkatársad, és ő még hozzáad 80%-ot. Nőttél, vagy nem nőttél? És basszus, tényleg nőttél. Azt mondja, jó, és akkor mi van, hogyha magad mellé veszel még egyet? És akkor tényleg így ki kellett matekozni. Jó, ő is elveszi 20% energiámat, de ő is hozzátesz 80%-ot. Tudod, akkor végén igen, tudsz 2-3-4 embert úgy menedzselni, hogy megy a dolog, és exponenciálisan nő. És ahogy ők idővel szépen egyre ügyesebbek, egyre rutinosabbak lesznek, nem biztos, hogy nem fogják tudni ugyanazt hozni, mint te. És akkor már szépen neked is egyre kevesebb energiát kell beletenni, hogy őket menedzsel. És így ültem, és És aztán meg tudtam lépni, de hogy ez egy ilyen mérföldkő volt, egy hatalmas mérföldkő. De nincs mögöttem tényleg ez a támogató közeg, meg azok az emberek, akik sokkal okosabbak, mint én, és tapasztaltabbak, mint én, és átadják ezt a tudást, akkor én még most is ott ülnék, hogy mindent egyedül akarok csinálni, és nem merek kiengedni semmit a kezemből. Szóval ez volt szerintem az, ami nagyon jól segített beindulni.
Igen, én valahogy nem az okosságra teszem a hangsúlyt, hanem az, hogy másképp lássák a dolgokat. Másképp gondolkodjanak, másképp elemezzék és analizálják és megfejtsék ugyanazt a problémát. És akkor valahol, mikor kapsz két-három, akár öt különböző jó minőségi forrásból jó minőségi tanácsot, akkor abból lehet összegyúrni valami komolyabbat. De igen, egyébként különben KPI-ok. Igen, imádom őket. KPI-oknak a felépítése, ez beimplementálása, felépítése, összekötése, ez nagyon imádom, de ez nagyon jól mutatja a fejlődést. Vagy éppen nem fejlődést. De igen, az egyik kérdésem az volt, hogy közben meg is válaszoltad, hogy ez a, hogy hívják különben ezt a spéci módszert, ahogy tanítják
Ez a
a
kellen módszer.
kellen. Hogy valaki kell akkreditálva legyen ezzel, vagy házon belül betanítjátok, de ez szerint csak házon belül, mert egyszerűbb úgy, mint elküldeni valahol akkreditálódjon, nem? Csak ti akkreditálást adni neki?
Na, ez úgy van, hogy a jogtulajdonos az egy angliai nyelviskola, és én, mint a vállalkozásom, én vagyok egy akkreditált partnerük. Nekem meg kellett csinálnom a hivatalos oktatói tréninget, alá kellett velük írnom egy szerződést, megvannak a bizonyos feltételek, hogy miket kell teljesíteni, sőt, évente ellenőriznek, évente nekünk számot kell arról adni, hogy mi mindent pont úgy alkalmazunk, úgy használunk, ahogy elő van írva. És hát annak, hogy mondjuk legyenek nekem munkatársaim, akik tudnak ezzel a módszerrel oktatni, két útja van. Jó is, hogy ezt megemlítetted, pedig nem beszéltünk róla. Én képezhetek magamnak házon belül oktatókat, de ők csak velem dolgozva használhatják a módszertant. Hogy ha ő már nem viheti ki innen. Vagy kérhetünk oktatói tréninget magától a jogtulajdonostól is. Persze ennek megvan az ára, mindegyiknek megvan az ára, mert az egyikben a saját időm, energiámat kell beletenni, másikban meg a pénzemet kell beletenni. De az a lényeg, hogy mind a két módon elfogadott oktatókat képezni, mert hogy úgy is ellenőrizve van az a minőség, hogy ők hogy sajátították ezt el. És hogyha nem megfelelő minőségben oktat valaki ezzel a módszerrel, akkor nem adja meg a következő évre az akkreditációt az anyacég. És például, na ez az egyik nagyon szűk keresztmetszet, mivel ugye nagyon speciális módszer. Egyébként semmi más nem kell hozzá, kettő dolog kell hozzá tudni angolul, ami most ilyen lehet, hogy furcsa hangzik, de hát most kimerem mondani azt, hogy hatalmas meglepetések értek engem azért, akárhányszor indítottam oktatói tréninget, azért jelentkeztek olyan emberek szép számmal, és angol tanárok is, nem beszéltek angolul. És akkor engem, hogy az állam leesett, de ez ízlés mond, hogy így van, hogy maga a módszer arról szól, hogy beszélni kell, gyorsan kell beszélni, folyamatosan kell beszélni, beszéltetni kell a tanulót, vissza kell ellenőrizni, jól mondta, ki kell javítani, nem jól mondta. És figyelj, minden egyes oktatói tréningen a leges-legelső körbe az angol tanárok estek ki. És most, ha hallgatja ezt egyetlen angol tanár is, tisztelet a kivételnek, ismerek olyan angol tanárt, aki előtt le a kalappal, de azok az angol tanárok, akik még ebbe a nem tudom milyen a hagyományos rendszerbe, akkor maradjunk így, mint a hagyományos mosópornál, hogy az ilyen hagyományos rendszerbe szocializálódtak, egyrészt nem feltétlenül beszélik folyékonyan a nyelvet, másrészt nem tudnak elvonatkoztatni attól, amit ott tanultak, meg amivel eddig tanítottak, mert hogy ez a második nagyon fontos szempont, hogy nyitottnak kell lenni, és el kell fogadni azt a módszertant, amivel mi oktatunk, mert hogy ez működik, ez több mint 50 éve létezik a világon, ennek rengeteg-rengeteg képviselője van a világban, érdekes mondom, Magyarországon annyira nem népszerű, előttem egy vagy kettő iskola foglalkozott vele, jelen pillanatban hivatalosan én vagyok az egyetlen akreditált Kelem partner Magyarországon, de a világ számos részén, és most ebből kiemelném például mondjuk Lengyelországot, Spanyolországot és Brazíliát, egymást érik a Kelen iskolák. Ott annyira népszerű. De hogy nagyon meló, hogy nagyon, nagyon bele kell tenni az oktatónak, szóval nem az van, hogy eltinglitanglizunk az órán, és akkor óra végén majd mondom a tanulónak, hogy mit tudom, 2 óra házi feladatot föladok. Hanem ott az órán kell beletenni nagyon keményen a munkát az oktatónak is, és a tanulónak is, és a cserébe nem adunk fel házi feladatot. És ezért szeretik például a tanulók, mert úgy jönnek nagyon sokszor, de nekem nagyon kevés időm van, mondom, nekem meg akkor van egy nagyon jó hírem. Ha ezt a 45 percet rászánod, és nem telefon, meg nem kocsiból, meg nem tudom én, nem közbe akarsz e-mailezgetni, hanem itt ide figyelsz, és itt megcsinálod, amit meg kell csinálni, én békén vagyok a nap többi részében. És ezt általában nagyon szeretik. Viszont oktatói szempontból, ha ennek a kettőnek nem felel meg maradéktalanul, akkor nem alkalmas. És hatalmas, hatalmas véres verítékes munka egyébként kellene oktatókat képezni, meg megtartani pont ezért.
Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Igen, ezt a másik, amit akartam kérdezni, hogy hogyan áll ez az angolos tanulás ott Nagy-Magyarországon most, hogy egy idő volt, igaz kívülről nézem, egy időben kötelezővé tették az angolnak a angol nyelvű vizsgát, utána kivették, vagy valami hasonló van. Nem is tudom, mi ez az mismásolás, ha igaz, ha jól követtem a híreket.
Hát megmondom őszintén, nem követem ezeket a híreket, mert nekem semmi közöm a nyelvvizsgához, mi nem nyelvvizsgáztatunk, sőt erre van egy ilyen kisé rossz májú megjegyzésem, mert szoktam mondani, hogy mi nem papírgyár vagyunk, hanem mi valódi nyelvtudást adunk, mert hogy hatalmas különbség van, és ez sajnos nem csak a nyelvtudás terén, de itt hatványozottan kijön, de nagyon sok más területen is. Például van egy podcastem nekem is, és ott volt egy tűzvédelmel foglalkozó ismerősem, egy szakember, és ott is gyakorlatilag az, hogy kinek kell a papír, meg kinek kell a valódi tudás, elválik egymástól. És ő mondjuk nem foglalkozik azzal, akinek csak a papír kell, hogy azt mondja, hogy gyere ide, itt aláírják az emberek, és menj el, és akkor nem kapják meg a tudást, mert hogy ott ráadásul igen, ott emberéletekkel játszanak. Itt azért ennyire nem komoly a dolog, de itt is teljesen más az, akinek a papír kell, meg az, akinek a tudás kell. És nagyon sokszor jönnek hozzánk például úgy, hogy mondja, hogy ó, nekem középfokú nyelvvizsgám van, és akkor középfokon akarok tanulni, és mindenkinek a nyelvtudását lemérjük, mert nálunk az számít, hogy mit tud a való életben, álmából fölkeltve. És azért nagyon sokszor kibukott, hogy gyakorlatilag az A betűtől kell elkezdeni tanítani az egészet, és hiába van középfokú nyelvvizsgája, vagy hiába van üzleti nyelvvizsgája. Úgyhogy én meg ezt nem értem, hogy lehet mondjuk igen, valaki hogy mehetett át egy üzleti szintű nyelvvizsgán, úgyhogy közben nem tud egy A1-es szintű mondatot összerakni. Úgyhogy ez az én szempontomból ez teljesen ketté válik, és én nem is foglalkozok azzal, hogy hova kell nyelvvizsga, meg mihez kell nyelvvizsga. Sajnálatos módon, igen, mondjuk, ha valaki alkalmazottként dolgozik, akkor azzal sokkal nagyobb előnyre tesz szert, ha nyelvvizsgája van, mint a nyelvtudása, mert hogy bérpótlékot még a mai napig is a nyelvvizsgára adnak, és nem a nyelvtudásra. Az, hogy igen, én is hallottam itt most a COVID kapcsán, azt hiszem most ennek a kapcsán volt ilyen könnyítés, hogy most diplomához, meg nem tudom, én nem kérnek, hogy most is így van-e, fogalmam sincs, nem tudom, erre nem fogok tudni válaszolni, de tök őszintén megmondom, hogy nem is akarok, mert én még mindig azzal foglalkozom, hogy tudást próbálok átadni papírtól függetlenül.
Nem, teljesen jogos. Az biztos, hogy ez olyan, hogy az ember vagy tudja, vagy nem. És az, hogy a háttérben mit mondasz magadról, vagy milyen papírszerzetben, vagy milyen a honlapod, vagy akármicsoda, ez teljesen más tárgyészt. Nyilván ez olyan, mint a vállalkozók, ezek is. Vállalkozók nagy, ez egy nagy kupac, azt az is vállalkozónak hívja magát, aki azt tudja, mi a, mit tudom, KPI például.
Hát nagyon
Érdekes,
sokáig én is ilyen vállalkozó voltam, igen, ezeket most tanulom, egy csomó mindent,
igen,
de
amivel
igen,
nincsen semmi gond. Így van. Nincsen ezzel
jó, hát
semmi
át kell
gond.
jönni,
Mikor...
igen.
Bele kell tenni az időt, és ne ragadjunk le. Ugye már ez a lényeg az egésznek, hogy legyünk jobbak, mint tegnap voltunk, és akkor már nagyon nem lehet eltolni a dolgot.
Ez így van, ez így van.
Érdekes dolgok ezek. Oké, akkor Igen, azért minden beszélsz itt a nyelvoktatás, főleg az angolról, és úgy vagyok el, hogy igen, a mai világban nagyon nehéz adni, főleg, hogyha valaki vállalkozni akar, főleg startup vállalkozó akar lenni, ez az kicsi országokban startupoknak kötelező nemzetközi piacra lépni, és ott azért angol nélkül, hát nem tudsz annyi információt fogyasztani, az a másik, hogy ez a tudás, akkor kimaradsz. Szóval ez elengedhetetlen. Elengedhetetlen. Sajnálom azokat, akik nem tudnak angolul. Na mindegy.
Mondjuk érdekes, mert volt olyan, hogy én is találkoztam például egy olyan ember, aki mondja nekem, tudod, így, mit tudom én, személyes találkozókat tartunk például így ebbe a networkingbe, és akkor mondja a srác, hogy jaj, de jó neked, te tudsz angolul. És én néztem rá, de azt tudod, hogy én nem így születtem, ugye? Hogy ezt meg kellett tanulnom. És hogy ilyenkor csak egy kérdésem van az, hogy téged mi tart vissza, hogy te is megtanult. Hogyha van vele cél, nem hogyha van valami előnye a számodra, munka, magánélet, bármi, őszintén, mit tart vissza?
Így van. Így van. Akarat. Hogy ez
Csak ezen
nem
múlik.
fontos. Én az a másik dolog, amit láttam, az, hogy ahogy bár a fontossági listába nincsen ott felül, nem gondolkodtak el rajta, nem tudják, hogy ez nekik fog kelleni. Hát tényleg, hogyha egyszerű gyárba dolgozol, vagy valami irodába, ahol tényleg semmi közöd az angolhoz, akkor nem is kell neked angolt tanulni.
Na jó, de akkor meg nem kell sajnálni. Akkor azt mondja, nekem ez nem fontos,
Így van.
punktum.
Így van.
Lehet élni
Így van.
anélkül is, ha ez nem fontos. Akkor van gond, hogyha ez fontos, de mégsem teszed meg.
Ez az. Ez az, hogyha azt az adott problémát nem próbálod meg orvosolni. Ez a trükk az egészben, ugye már. Zön, mint az elején mondtad, hogy nagyon kevés ember foglalkozik maga a biztonság technikával. De ugyanúgy volt nálunk Tamás, beszéltünk az internet biztonságról, és ott is ugyanerről volt szó, Lengyel Tamás, hogy nagyon kevés ember foglalkozik ezzel, hogy a háttérbe az internet, az mennyire fontos, hogy biztonságos legyen, hiszen nem akarod, hogy meghekeljenek, stb. Stb. Nem is kell mindenki foglalkozzon vele, de az, aki ezzel foglalkozik, ott viszont úgy kell felkelni, na jó, ma milyen problémát oldok meg. És szerintem valahogy így adunk egy egészséges ökoszisztémát, építünk fel vállalkozói ökoszisztémát, ami valószínűleg remélhetőleg a társadalomra is pozitív hatással van. Középhosszú távon. Mindig már azon filozófiával kezdek átmenni. Jó, akkor. Ezt az iskolát, ezt hogy sikerült beindítsa, ezt az angol iskolát? Csak úgy adtál fel hirdetést, vagy kellett ott is valami, nem is, hogy kellett valami akkreditáció, vagy valami engedély a magyar államtól? Hogy működik ez a része?
Hát ez nagyon jó kérdés. Amikor elindítottam, akkor még nem. Ez most jött be 2021-be, változott a felnőtt képzési törvény. Mivel én nem nyelvvizsgáztatok, mint mondtam. Itt most egy picit ilyen komplikáltabb a helyzet. Ebbe megint nem akarok nagyon mélyen bemenni, mert nem vagyok benne szakértő, csak inkább szenvedő alany. De az a lényeg, hogy most jelenleg Magyarországon kettőféle módon lehet felnőtt képző. Az egyik az az, hogy ilyen regisztrált felnőtt képzőnek kell lenned, beregisztrálsz, van egy ilyen felnőtt képzési akkreditációs rendszer, oda be kell a tanulóidat, meg a képzéseidet, meg mindent regisztrálni, ami, hát megmondom őszintén, hogy eléggé nagy adminisztrációs terv, meg nagyon sokszor nem látom értelmét, mert ez inkább azoknak van, akik valami szakmai képzést tartanak. Tudod, hogy ilyen OKI is, meg ilyen, most már OKI is változott, azt sem tudom, hogy hívják. De hogy valamilyen szakmásító, vagy olyan képzést, aminek van egy fix kimenete, kap róla egy valamilyen papírt, akármi, meg van az engedélyezett felnőtt képző, és akkor vannak olyan feltételek, amik arra vonatkoznak, hogy mondjuk ki lehet engedélyezett felnőtt képző, ha mondjuk nem tudom, ilyen pályázati forrásból akarod cégként finanszírozni mondjuk a munkatársaid képzését, akkor csak engedélyezett felnőtt képző tarthatja azt a képzést, és akkor itt válik el valahol a dolog, hogy regisztrált felnőtt képző vagy engedélyezett felnőtt képző vagy. Én voltam engedélyezett felnőtt képző, de aztán azt visszaadtuk, és jelen pillanatban csak regisztrált felnőtt képző vagyok, és csak olyan ügyfelekkel foglalkozok, aki saját büdzséből hajlandó finanszírozni a saját vagy a munkatársai képzését, mivel, hogy mondom, még egyszer, nem adunk szakmásító képzést, nem adunk nyelvvizsga bizonyítványt, hanem mi nyelvtudást adunk, ilyen házi vizsgáink vannak, ilyen házi kis tanúsítványt adunk az egyes szintek elvégzéséről, meg a felnőtt képzési rendszerbe, ha beregisztráljuk a képzést, akkor ott is le tud tölteni a tanuló tanúsítványt arról, hogy elvégezte, vagy milyen szintű képzést végezte el. De most jelen pillanatban ez van Magyarországon, nem tudom, nem akarok se jót, se rosszat mondani róla, adminisztrációban nem könnyű.
Igen. Hogy pedig az kéne, hogy mindig csökkenjen. Fele se érti. Pedig itt is ugyanez a helyzet, Nagy-Amerikában is, hogy annyi adminisztráció van, hogy jaj, csak halmozzák az emberre, mintha nem tudom, cukorka lenne, pedig csak szenvedés az egész. Én már azonban fel vagyok háborodva, hogy nem tudom, egy külön céget kell fel, megbízzál azért, hogy megcsinálja az adó bevallásodat, csak azért, hogy adót fizessél be. Ez ilyen, legalább azt egyszerűsítenék le, hogy minél egyszerűbben tudjam kiszámolni azt, hogy mennyi adót kell befizetni. Nagyon, ez ilyen nagyon furcsa. Menjünk tovább. Milyen tanácsot adnál, hogy általában például egy vállalkozónak most, hogy Magyarországon jobb legyen, jobban meg tudja állni a helyét, hogyan alapítson céget, mire figyeljen, de ilyen kezdeti általános kérdés.
Hát én alapvetően olyan vállalkozóknak tudok tanácsot adni, meg olyan vállalkozóknak tudok segíteni, akik egy határon átnyúlóan szeretnének elérni célokat, meg próbálnak gondolkodni, és én erre is bátorítanám a legtöbb vállalkozót, vagy azokat a vállalkozókat, akinek a szolgáltatása, tevékenysége alkalmas arra, hogy határon átnyúlóan is nyújtsák, hogy tekintsenek ki a kis dobozból, meg tekintsenek ki a kis helyi piacokból, és próbáljuk megnézni azt, hogy milyen lehetőségek vannak nemzetközi szinten, mert hogy itthon azért én azt látom, hogy az utóbbi években azért nagyon-nagyon sok minden hatására így azért beszűkülnek a lehetőségek, a vállalkozók stagnálnak, meg összefele mennek, meg nem tudom, és hogyha valaki fejlődni akar, és ezt hallom nagyon sok helyről is, azért járok ilyen üzleti konferenciákra, meg ilyen networking eseményekre, és a nálam tapasztaltabbak is azt mondják, hogy el kell kezdeni kifelé tekinteni, el kell kezdeni nemzetközi szintben gondolkozni, mert tényleg ledőltek a határok, és itt a COVID erre rátett, ha egy hozadéka volt a COVID-nak, akkor ez az, hogy ledőltek a határok. Most már például mi is csinálunk Magyarországon angol nyelvű nemzetközi networking csoportot például, és azoknak a cégvezetőknek, vállalkozóknak, akik szeretnének nemzetközi szinten terjeszkedni. Egyre több országban tudok ilyet, hiszen ilyen helyi csoportok vannak legtöbbször ebben a szervezetben, nagyon sok országban jelen van, de a legtöbb cégvezető vállalkozó az ilyen helyi szinten, meg offline találkoznak, mondjuk egy adott helyszínen van mondjuk egy ilyen üzleti esemény, amikre eljárnak, de egyre nagyobb teret hódít az, hogy online vannak, egyre nagyobb teret hódít az, hogy határon átnyúlóan gondolkoznak, és most már nagyon könnyű határon átnyúlóan kapcsolódni egymással, kapcsolatokat, üzletet építeni, vállalkozást alapítani. Nem szabad megállni a megye határnál, meg nem szabad megállni az ország határnál, hanem nyitott szemmel, nyitott füllel és nyitott elmével kell járni, meg vállalkozni, és meg kell nézni azt, hogy mi van, amit én el tudok adni külföldre, vagy kikkel tudok kapcsolódni külföldre is, és ezzel kapcsolatban tanultam egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolgot. Magának ennek az egész üzleti networkingnek a filozófiája is eleve az, hogy nem konkurenciába gondolkozunk, hanem együttműködésben. De hogy ennek van még egy szintje, és tavaly voltam egy nemzetközi networking konferencián, maga az alapítója annak a szervezetnek, van több mint 300 ezer tagja a világban, és az alapítója mondott egy nagyon-nagyon jó és nagyon értékes dolgot, amit én megpróbálok megfogadni, és most én például nekem ez a célom idén, hogy én e szerint próbáljak létezni, meg e szerint próbáljam a vállalkozásomat is felhúzni. Ez angolul egy ilyen sokkal, sokkal jobban jön ki egyébként, mert azt mondja, tudod, hogy hát a legalacsonyabb szint, amivel gondolkozik az ember, ez a konkurencia, ugye ez a competition. És akkor van az egyen magasabb szint, amit mondjuk a networkingben is tanítanak, ez az együttműködés, vagy a collaboration. És viszont ha tényleg onnan is szeretnél szintet lépni, akkor meg ott van a co-creation, vagy amikor együtt teremtetek valamit, vagy amikor együtt hoztok létre értéket. És én szerintem ez a csúcsa az egésznek, hogy meg kell találnod azokat a partnereket, akikkel együtt tudsz létrehozni valamit. És ez a partner bárhol lehet, a világ másik végén is lehet bárhol, meg kell keresni, kikkel tudsz együttműködni, és kikkel tudsz együttértéket létrehozni.
Igen, ami magyarázza csak a rázott a hideg, hiszen a skálázás egyetemét is ugyanerre, ugyanezért hoztuk létre, hogy nemzetközi szintbe kell gondolkodni, és az nemzetközi az nem Európát jelent, hanem tényleg nemzetközi, szóval kontinenseket átívelő lehetőségekbe kell elemezni, lehetőségeket kell elemezni, meglátni a lehetőségeket. Igen, elakadt a szavam, mert ez annyira fontos, hogy nem is tudom már a szavakba önteni, hogy igen, amit nem értenek a magyar vállalkozók, azt vettem észre, hogy ugye már bekerültünk az Unióba, nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt kb. Nem tudom, azt hiszem, nem tudom.
3-4, 2000.
Ott vagyunk 20 éve. Ez a bekerültünk az Unióba, egy közös piacra, ami aránylag kicsi. És azt nem értik meg, hogy az csak az előjáték volt. De most a nemzetközi piacon vagyunk jelen. Szóval ha tetszik, ha nem, jelen vagy, hiszen csak ha nem más, nézzék körbe, hogy mi vesz téged körül, szolgáltatások, termékek, online portálok, hogy nem minden magyar. Hanem olyan egyveleg van, annyira minden behálóz mindent, hogy jaj, most az a kérdés, hogy hagyod, hogy a többiek csak rakják rád a cuccot, vagy akarsz valamit tenni jelen. Meghódítod a világot, felveszed a kesztyűt, és nekiállsz valahogy, átgründolod magad rajta, vagy nem. Nagyon érdekes ez. És ezt valahogy nem tudják megérteni, hogy igen, nemzetközi szinten kell gondolkodni. Már, ha nem más, már csak a piackutatást nemzetközi szinten kell megnézni. Lehet, hogy te csak a szomszédba akarod eladni azt a valamidet, de véleményem szerint már most úgy kéne megnézni, hogy hogyan csinálják ezt Németországban, hogyan csinálják a skandinávok, hogyan csinálják az amerikaiak, a kanadaiak, és akkor ebből lehet egy olyan színvonalas szolgáltatás, vagy terméket adni, vagy készíteni, előállítani, amit a szomszéd faluba is el tudsz adni, és utána tudsz több helyre is, hiszen a magas szinten van. De
Igen,
átmentem én a filozófiába.
ráadásul azért még nyelvtudás sem feltétlenül nagy akadály, hiszen magyarok már mindenhol vannak a világban. És vannak olyan magyarok is, akik kifejezetten ebben segítenek, hogy különböző országokban, mondjuk én tudok olyat, akik kinnél mondjuk Angliába, és akkor angol cég alapításba segít, teljes könyvelésbe, piacra lépésbe, arculat kialakítás, de mindenbe segít, de más egyéb országokba is. Úgyhogy még akár, ha valaki nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy csak magyarokkal akar, az akkor is megtalálja a számításait. Bár ezzel kapcsolatban van egy picit, most egy picit nem akarom ilyen nagyon negatívba fordítani a beszélgetést, de volt azért olyan kis pofára esésem nekem is, hogy amikor elindítottuk például ezt a nemzetközi csoportot, ezt kifejezetten arra hoztuk létre, hogy magyar vállalkozóknak legyenek bárhol a világban, meg olyan külföldi vállalkozásoknak, akik mondjuk itt vannak Magyarországon, és akkor ők adják az egésznek a magját, a kapcsolati tőke megjön mindenhonnan szerte a világból. És én bementem ilyen Facebook közösségekbe például, hogy magyarok tudod, az ilyen különböző mindenféle országokba, és akkor így földobtam ezt, hogy figyeljetek, csinálunk egy ilyen csoportot, és akkor szeretettel várjuk azokat a magyarokat, akik így a világban vállalkoznak, hogy mondjuk én élnek különböző országokban, és van cégük, van vállalkozók, szeretném őket megismerni eleve, mert én nagyon szeretek tudni azokról a magyarokról, akik mondjuk sikeresek valahol a világban, mi rengeteget utazunk a fiammal, van egy utazós YouTube csatornánk is egyébként. És akkor volt egy ilyen ötletem is, hogy figyelj, ha mondjuk olyan országba utazunk, ahol tudom, hogy van mondjuk egy magyar, akinek van egy vállalkozása, egy étterme egybe, akkor elmegyünk oda. És teljesen ingyen is bérmentem, még csinálunk neki egy kis reklámot is, mert még csinálunk arról egy YouTube videót, vagy bármit. És feladobtam azt, tudod, és hogy önzetlenül, meg kapcsolati tőke, megosztás, meg aki ad, az nyer, meg mit tudom én. És akkor olyan válaszokat vissza, hogy csak nem képzelem én, hogy ő a kapcsolati tőkét megosztja másokkal, és akkor majd azt mondja, jó, ellopják, és akkor tudod, így ültem, és mondtam, fiam, most vagy én létezem egy másik világban, vagy ők nem nőttek még fel ahhoz, hogy amit mondtam, látod a három szint, hogy ők beleragadtak ebbe, hogy ők csak ilyen competitionben, hogy csak konkurenciában tudnak gondolkozni, és nem tudnak abban gondolkozni, hogy együttműködés, vagy hogy esetleg együtt létrehozni valamit. De ezek ilyen fájó tapasztalások voltak, de még mindig azt mondom, hogy figyelj, ha csak 100-ból van 2 olyan, aki hajlandó együttműködésbe gondolkodni, akkor megtaláltad a számítás, és akkor megtaláltad a partnered, akivel tudsz valamit kezdeni, együttműködni, létrehozni valamit, vagy bármi.
Igen, igen. De az a legrosszabb, hogy attól, meg kint él valaki külföldön, nem azt jelenti azt, hogy az ottani országnak a nyelvét, kultúráját felvette. Nagyon sok esetben az a, főleg itt Amerikában nagyon jól látszik, hogy a sok bevándorló hozza magával a sok szépséget, mert nagyon színes az amerikai kultúra, szóval tényleg megnézed, főleg New Yorkban látszott nagyon jól, mész, és akkor ott van az indiai étterem, ott van az arab étterem, ott van a nem tudom milyen étterem, és akkor csak is sorakoznak felfele, és nagyon színes, nagyon változatos, és mivel New Yorkról van szó, általában elég jó minőségű, viszont hozzák a sok mocskot is magukkal. Szóval a gyűlöletet, a megkeseredést, hiszen nem hiába jöttek ki onnan, ahonnan, és akkor nem értik az amerikai életet. Nekem mai napig onnan esik le az állam, hogy beszélek valakivel, egy főleg egy magyarral, ugyebár itt él kint már 10-15-20 éve, és akkor azt mondja neki, hogy az amerikai álom az egyenlő vállalkozása. Itt másképp nem tudsz amerikai álmot megteremteni. És akkor néz rám, hogy miről beszélek. Szóval azért, mert itt él ki, nem biztos, hogy értik, hogy miről van szó. Ezt akarom kihozni az egészből. És bizony-bizony az ilyenek nagyon le tudják húzni az embert, és nehéz megtalálni az olyan embereket, mint például te is, hogy ugyebár Magyarországon te most egy fekete vagy fehér bárány vagy, attól függ, ki milyen szempontból néz a dolgokat. És akkor tényleg ilyennel beszélgetni még tisztára feldobja, felfrissít. De ugyebár egy a 100-ból, vagy az 1000-ből, vagy hasonló. De tényleg az biztos, hogy csak azzal kell együttműködni, akivel lehet együttműködni. Ez a konklúzió. Mert aki nem
Igen,
akar, nem akarja, hogy segítsél neki, nem akarja, hogy nem keres a társaságodat, akkor azzal nincs mit kezdeni.
Igen, és szerintem az alap koncepció az az, hogy meg kell keresni azokat, meg azokat szabad közel engedni magadhoz, akikkel egyezik az értékrended. És erre egy picit így tudatosan oda kell figyelni, hogy én nem tartom azt sem cikinek, hogy az ember fogja magát, leül egy 10 percre, és leírja azt, hogy mi neki a fontos. És tényleg azt mondom, hogy odaírok, figyelj, 5-10 olyan dolgot, aminek nekem fontos, hogy ez az én értékrendem. És amikor bárkit beengedek az életembe, vagy ott kopogtat az életem ajtaján, hogy bármilyen szinten így kapcsolódnánk, akkor én előveszem azt a listát, akár valóban is, vagy akár csak így fejben, és akkor azt mondom, hogy figyelj, de egyez neki az ő értékrendjei, az én értékrendemmel, mert ha nem, akkor tényleg nincs miről beszélgetnünk, de akkor nem is kell odaengednem, mert akkor abból mindig egy ilyen nagyon, nagyon bonyolult, és a végén egy ilyen nagyon kellemetlen helyzet lesz, és én most például megpróbálok ezt szerint élni, meg én megpróbálom ezt átadni másoknak is, hogy igen, hogy figyelj, az embernek a kapacitása véges, és tényleg az emberek csak így jönnek be az életedbe, jönnek be, és tényleg elképzeled úgy, mint egy szobát, hogy bejönnek, és soha nem mennek ki, mert akivel egyszer már egy kapcsolatba kerültél, az valahol mindig ott marad az életedbe, valahol a gondolatodba valami lenyomata mindig lesz, valami hatással lesz rá, elveszi a kedved például, vagy bármi, és tényleg az van, hogy azt szokták mondani, tudod, a hozzád legközelebb álló 5 embernek vagy az átlaga. Szóval nézd meg, hogy ki az az 5 ember, aki legközelebb áll hozzád, és az átlagod most az vagy te. És egy picit tudatosan elkezdesz arra figyelni, hogy oké, kit neki magamhoz közel. Ki lesz az 5 ember, aki legközelebb áll hozzám, meg ki a következőt, meg a következőt, akit közel engedek magamhoz, és az, aki nincs rám jó hatással, az nem kell, hogy közel legyen hozzám. Ki nem tudom rakni a szobámba, de vannak rá ilyen koncepciók, hogy mit tudok vele csinálni, meg hogy tudom őt szépen egy picit távolabb rakni, meg elrakni, de hogy erre is ahhoz, hogy az ember eléri a céljait, ahhoz ezt is nagyon-nagyon meg kell válogatnunk, ezt is nagyon figyelembe kell venni.
Igen. Igen, az biztos. Az biztos. Ugye, ez talán a legjobb példa erre a család. nem mindent akarsz a családoddal megbeszélni, mert nem minden
Na,
családban lehet mindent megbeszélni.
és ez az egyik ilyen koncepció, és nagyon jól felhoztad ezt, most beszélgessünk akkor egy másik magyar úriemberről, aki nagy karriert futott be Amerikába például. Nem tudom, ismered-e, van egy zenekar, a Five Finger Death Punch, és annak az alapító gitáros egy magyar srác. És pár éve játszottak itt Magyarországon. Hát ők most figyel már ilyen lassan ilyen Metallica magasságában vannak egyébként, egy hírességben meg minden. És kiment a srác Amerikába, és hát a legenda szerint megalapította ezt a zenekart, maga mellé vett ilyen amerikai zenészeket, és akkor hatalmas sikereket futnak be. Most az utóbbi pár évben játszottak itt Magyarországon is, vagy kétszer, és megjelent róla egy cikk. Na, és ez egy ilyen nagyon jellemző dolog például, hogy úgy jelent meg róla Magyarországon egy cikk, hogy gyakorlatilag itthon ezt ilyen negatív felhanggal említették, hogy ő azokat, akik így nem támogatták az ő céljaiban, és legyen ez családtag, bárki, mert így leépítette. Hogy ez, de aki azt mondta, hogy jaj, fiam, ne csinál, mindig vannak, tudod, ezek a nem tudom, hogy meg szépen magyarul, ez a naysayer, tudod, angolul, aki minél mindenre azt mondja, hogy úgyse fog sikerülni, ne csinál, de bele se vágjál, nem fogadsz, mert minek csinálod, tudod. És hogy tényleg ő megvalósította az amerikai álmot. Ugye egy világhíres amerikai zenész lett a magyar srácból, és ez csak úgy működik, hogyha megválogatod azt, hogy kik maradnak veled, vagy kik legyenek a közeledben, és azok, akik így próbálnak minden két kötélen visszahúzni, azáltal elvágod a kötelet a francba. De hogy az megjelent róla egy cikk, és ez egy ilyen kicsit ezzel ütötték őt, hogy ez egy ilyen negatív felhanggal jelent meg, hogy már bezzeg ő a családjából is azokat, akik nem támogatták az ő karrier törekvéseit. Én meg így megkérdezem, hogy mi a francért tartotta volna közel őket magához, ha nem támogatták a karrier törekvéseit. Nem?
Igen. Igen, bizony. Igen, bizony. Ez az, hogy én akkor vettem ezt észre, amikor kiköltöztem Kanadába, és akkor láttam, hogy ugyebár nem voltam már a Balkánon, nem volt úgy lehetőség, hogy leülni nagy gyermekünk sörözni, és akkor leugrunk sörözni egyet, hogy bizony azért nagyon fontos az, hogy milyen környezetben, főleg milyen gondolkodású emberekkel teszed magad egy légtérbe, mennyire sűrűn, mennyire hosszú távon. Ez kulcsfontosságú, és szerintem ez is az egyik legfontosabb dolog az, hogy a vállalkozásban, hogy olyan csoportba kerüljél be, akik hasonló céljaik vannak, mint neked, de lehet akkor gondolkodásmódban magasabb szinten van. Ez
Igen, erre
ilyen
szokták mondani,
egyszerű, de mégis van
hogyha
nehéz
te vagy
megtalálni.
a legokosabb a szobában, akkor rossz szobában vagy.
Így van. Így van. Ez nagyon jó, ezt még nem hallottam. Igen, és ezzel van a gondom például, ez a ugye már az egész magyar biznisz arra építem fel, hogy felhívni a magyar vállalkozóknak a figyelmét arra, hogy tényleg nemzetközi szinten kell gondolkodni. Ugyanakkor az én kicsit kis célom az, hogy több magyar vállalkozót szeretnénk itt látni kint Amerikában. De az már olyan nehéz megértetni velük az, hogy a nemzetközi skálázáshoz külön gondolkodásmód kell. Szóval az, amit eddig megtanultál, hogy felépítettél valamit valahol, valamilyen szintre, azt nem mondom, hogy el kell felejteni, de be kell tenni a spájzba, mert most egy teljesen új dolgot kell megtanuljál vele. És nem az jelenti, hogy most kijövök Amcsiba, hogy na, felülök a repülőre és kijövök. Fizikailag kijössz. De a gondolkodásmódban az, hogy hogyan csinálják itt, hogy megértsed, nem muszáj te ugyanúgy csinálni, de az, hogy megértsék, az tényleg egy másik szint, másik univerzum, és megint olyan dolog ez, amiről nem beszélnek, tehát ugye a mainstream média nem erre van kiélezve, ugyanakkor elengedhetetlen. Elengedhetetlen. És ezért építjük ezt a kis helyet, ami van, akit érdekel nézzen nem, meg természetesen, de ez a gondolkodásmód, ez nagyon ott van. Ez, ugyebár látszik rajtad is, hogy voltál kint, itt meg ott, élték különböző időket, és az így csiszolja az ember. Szóval teljesen másképp állsz hozzá ahhoz, hogy tényleg folyik a víz, igaz? Vagy van mobil hálózat, vagy valami hasonló. Érdekes dolgok
Jó,
ezek.
hát ez nagyon sokszor a célokon múlik, hogy mik a céljaid. akkor sincs gond, ha valaki tök jól érzi magát, érted? Most el van otthon, meg nem tudom én, ül a kis szobában, meg ha ő boldog attól, akkor tök jó. A gond az inkább akkor van, hogyha vannak céljai, de nem tesz érte, hanem inkább föl kell, és akkor mit tudom, ráfogja a nyuszira, meg ráfogja, nem tudod, mindenki másra, hogy ki tehet róla, hogy én nem boldogulok, ki tehet róla, hogy az én életem nem jó, ki tehet róla, hogy én nem keresek eleget, és akkor nem tudom, ő meg ül a kocsmába, és akkor várja, hogy majd a nem tudom én, a nagy politika, meg a nem tudom én, kicsoda megoldja az ő problémáját. A gond az inkább akkor van, hogy ha vannak céljaid, akkor igazából akkor tudod őket megvalósítani, ha fölkelsz, és az a legelső gondolatod. Meg mikor lefekszel, az a legutolsó gondolatod. Nem, hogy fölkelek, és azt mondom, ma mit tudok tenni a célom érdekében? És lefekszek, akkor azon gondolkozom, hogy fél holnap mit fogok tudni tenni a céljaim érdekében? Hogyha ezt nem teszi meg, akkor nem is fogja tudni elérni a céljait, csak akkor ne hibáztasson senki mást. Itt igazából szerintem ezen múlik. A társadalomnak minden rétegébe szükség van emberekre. A szükség van ugyanúgy, nem tudom, az utcaseprőtől a gyárigazgatóig, mindenkire. A kérdés az, hogy ki érzi azt, hogy nincs jó helyen, és ki az, aki tesz is érte, hogy akkor más helyre kerüljön.
Igen, bizony. Kondolom, átmentünk ilyen filozofálásba. Tetszik, ritkaság. De jó. Merre tart a világ? Te, mint biztonság technikai szakember, hogyan látott ezt?
Ha figyelj, én kétféleképpen látom a dolgot. Nem nagyon szeretek a jóslásokba bocsátkozni, tudod, a múlt az már megtörtént, a jövő az nem biztos, az egyetlen dolog az, ami van az a jelen, amiben élünk, és mindig ebben tudunk tenni valamit. De hát figyelj, ha most a biztonsági kalapomban nézzük, akkor én azt mondom, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, hogy az embernek minél jobban oda kell figyelni, minél tudatosabban, minél biztonságtudatosabbnak kell lenni, és tényleg nem szabad ignorálni a kockázatokat, és a baj az nem csak a szomszédban történik, nem csak egy szomszédországban történik, nem csak a tévében történik, hanem velünk is megtörténhet. Úgyhogy én azt mondom, hogy minél óvatosabban, minél tudatosabban, minél felkészültebben kell nekiállni az életnek. Most például, ha megnézzük, itt van ez az oroszok háború, fogalmunk sincs, hogy hova fog menni, de azt látjuk, hogy nem fognak holnap úgy fölkelni, nem ez a céljuk például, hogy na mit tehetek most a békekötés érdekében. Szóval ők nem így kelnek föl reggelente, úgyhogy én ott azt várom, hogy sajnos ez fokozódni fog. Ennek a kapcsán én úgy gondolom, hogy az ilyen bűnözés, minden, az szintén fokozódni fog, hiszen rengeteg embernek veszik el a munkája, a megélhetése, a létbiztonsága. Azért azt is tudni kell, hogy az a terület, amiért ott a harc folyik, az egy ilyen nagyon-nagyon központi ilyen csempészútvonal, meg így a szervezett bűnözői köröknek az egy nagyon-nagyon fontos terület volt ott, a embercsempészet, drogcsempészet, minden, fegyvercsempészet, minden szempontból. Azok a lehetőségek is elmentek. Szóval azok a körök, akik abból éltek, azok most másból fognak élni. Azok áthelyezik szépen a működési területüket olyan helyekre, fizikailag is, olyan országokba, meg a virtuális térbe is olyan területekre, ahonnan pénzt fognak tudni szerezni. És ez most a mai világban, a 21. században, ez nagyon-nagyon sokszor ez a cyber tér, és ebben a térben én azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon ez még fokozódni fog. Ez most 500%-kal nőtt az utóbbi időben, ez még 500%-kal nőni fog az elkövetkezendőben. Ha az üzleti kalapomban, mondjuk a networking kalapomban gondolkozok, akkor ott meg mindenféleképpen a nemzetközi terjeszkedés, a határon átnyúló kapcsolatok, az új képességek megszerzése, tanulás. Én az élethosszig tartó tanulásnak egy nagy híve vagyok, és azt gondolom, hogy igaz, azt hiszem, ezt Einsteinnek tulajdonítják, ezt a mondatot, hogy abban a pillanatban, amikor abbahagyod a tanulást, akkor kezdesz meghalni, tudod, hogy akkor kezdődik így az életed hátra levő része, hogy nem szabad beleülni abba, hogy én nem tudom, én 20 éve szereztem egy szakmát, és akkor mindig abból fogok megélni. Nagyon gyorsan változik a világ, nagyon nagyon gyorsan változik minden, Lépést kell vele tartani, fejlődni kell, haladni kell, itt van tessék a mesterséges intelligencia, van legalább annyi jó oldala, ahány rossz oldala, ezekkel a változásokkal haladni kell, ha nem haladsz a változásokkal, akkor le fogsz maradni. És erre mondták a nálam okosabbak is, hogy igazából az, hogyha te stagnálsz, az, hogyha te egy bizonyos szinten maradsz, az is hanyatlást jelent. Mert ha te nem változol olyan ütemben, hogy a világ változik, akkor vagy nullán, ha ugyanabban az ütemben változol. Ha gyorsabban változol, nagyobb mértékben változol, akkor fogsz fejlődni. De ha te ugyanott maradsz, akkor szépen így el fogsz süllyedni. Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy a nemzetközi lehetőségeket ki kell használni, és az ezzel járó kockázatokra meg fokozottan oda kell figyelni.
Igen. Igen. Mi a terved a jövőre nézve?
Ó, ez nagyon jó. Nem akarom elkiabálni, nem kiabálom, mert már belevágtam, elkezdtem. Hát, mint mondtam, hogy itt azért nekem az utóbbi években egy jelentős része lett az oktatás, itt a tudás átadás, a tudás megszerzés mellett az életemnek. Ugye én most is folyamatosan tanulok, folyamatosan képzem magam. Szerencsére tényleg olyan mentorokkal tudtam körülvenni magam, akiktől nagyon-nagyon sokat tanulok, és én ezt a tudást és tapasztalatot szeretném átadni másoknak, olyan embereknek, akiknek vannak álmai, vannak céljai, és tesznek is azért, hogy megvalósítsák. Úgyhogy most elindítok kérlek szépen egy harmadik lábát, de ugyanúgy ez minden az oktatás, meg minden a tudás átadásról szól, csak most angol nyelven kifejezetten nemzetközi közegbe olyan vállalkozóknak, olyan cégvezetőknek, akik szeretnék ezeket a lehetőségeket megragadni, és valószínűleg ez egyébként pont Amerikába fogok csinálni egy céget is, úgyhogy már ez lehet, hogy fogom a te segítségedet kérni. Mert létrehoztam erre egy külön rendet, ahol csak angol nyelven fogok, vagy nem fogok, mert már csinálom, igazából ilyen oktatóanyagokat, képzéseket tartok, támogatom azokat a vállalkozókat, akiknek vannak nemzetközi ambíciói, meg szeretnének fejlődni, mind a vállalkozásokkal, mind saját maguk a személyükben. Úgyhogy ez a nagy terv, és hát igazából ennyi, meglátjuk, mit hoz ez az évem, ez erről szól, hogy ezt indítom be, erre építem a nemzetközi kapcsolati tőkén még tovább, úgyhogy egy hónap múlva, ha szeretnéd, akkor lehet, hogy Amerikába is tudunk találkozni, nem megyek ki
Majdnem.
Amerikába egy ilyen networking konferenciára, úgyhogy ja, nagy tervek vannak.
Jó hangzik, jó hangzik. Jó, beszéljünk, lássuk, hol tudunk segíteni, és lekollaborálni, meglátjuk. Még
Jó,
kíváncsiak azért a
köszönöm.
részletekre, mert ez így nagyon homályos volt,
Nem,
de
hát ez
megértem,
nagyon
én nem
köszönjük,
akarok
most azért,
belemenni.
igen, nem akarok nagyon részletekbe menni, mert meg, hát figyelj, akit érdekel, az úgyis meg fog találni, meg úgyis meg fogja tudni, meg aki követ, az úgyis fogja tudni, de ebbe is ugyanúgy lesz. Most van egy magyar nyelvű podcastem, elindítunk egyet angol nyelven, van egy ilyen online oktató akadémiám, most azt is átültetjük egy nagyon jó platformra, szintén egy ilyen amerikai fejlesztésű, nagyon-nagyon jó platformra, ami így ötvözi a tudásátadást, és egy kicsit az ilyen gamification, hogy ilyen játékossá, izgalmassá lehet tenni benne a képzéseket, és ez a magyar oktatóportálomat is, meg az angol oktatóportálomat is erre ültetjük át.
Nagyon izgi. Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan?
Úristen! Erre nem készültem már. Milyen világméretű problémát? Én szerintem a problémáknak a nagyon nagy része egyébként abból ered, hogy a megértésnek a hiánya. Én ott próbálnék javítani, hogy igen, hogy az emberek akarjanak tudni dolgokat, akarjanak megérteni dolgokat. Ha megértjük a másiknak a nézőpontját, a másiknak a motivációját, a másiknak az élethelyzetét, akkor én azt gondolom, már rengeteget tettünk a világért, rengeteget tettünk a konfliktusok elkerülése érdekébe, és természetesen a nem tudom, a tudás szomjat, azt mindig ki kell elégíteni. Mindig kell fejlődni, mindig kell tanulni.
Villámkérdések, és utána megérlek. Kedvenc könyved?
Kedvenc könyvem? Hú, most kettőt olvasok egyszerre. Az egyik az a Dr. Ivan Meissner, a BNI alapítójának a ilyen társ szerzésében megjelent, az a címe, hogy Who's in your room? Ki van a szobádban, és arról szól, hogy hogyan menedzseled az emberi kapcsolataidat. Egyébként nagyon jól. A másik mentoromnak egyébként a Tony Robbins fia, a Jerek Robbins a másik mentorom, akinél tanulok, és neki van egy könyve, az a címe, hogy Live It.
Érdekes. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomása rád, mint vállalkozó?
Talán a V-mítosz, talán, és ezt egy magyar barátom javasolta, és szerintem az, igen.
Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
Hát szerintem ez ugyanaz a kérdés, nem?
Hasonló. Kedvenc podcasted? A hallgatsz podcastet? Vagy csak gyártod őket?
Hallgatok, főleg angol nyelvű podcasteket hallgatok egyébként, úgyhogy hát nekem van egy ilyen sales podcast, ez a Badass Sales Mastery a Jenny Bellinger-től, meg nem is tudom, ki van még, akit szoktam, Brandon Bouchard, őt szoktam hallgatni még ilyen Google-on.
Kedvenc business podcasted?
Kedvenc biznisz podcastem, hát én kifejezetten nagyon-nagyon biznisz jellegűt nem szoktam, de Ellen Weiss-nak a kis ilyen Minutes with Ellen, azt hiszem az a címe, azokat hallgatom ilyen rövid kis egypercesekbe. Ő egy ilyen nagyon híres ilyen üzleti tanácsadó, meg coach.
Mit hallgatsz, olvasol, nézel most, úgy általában, mint fogyasztasz?
Hát, amit mondtam, ezt a kettő könyvet, a Who's in Your Room, meg a Live It, meg van szerintem körülbelül fél tucat könyv, itt sorakozik a polcomon, hogy várják, hogy elolvassam őket. Mivel most ebben a networking világban létezem, én nagyon sokat, és az Ivan Meissner az 28 könyvnek a társszerzője, most is belőlük próbálok, és az legújabb könyve ez a Third Paradigm, ez a harmadik paradigma, ő az vár most a soron, hogy elolvassam.
Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
Ez, hogy felépítsem itt az Achievement Mastery Academy-t, és olyan vállalkozóknak segítsek, akiknek nagyra törő céljaik vannak.
Jó hangzik. Hogyan menedzseled a feszültséget?
Ó, ez jó kérdés. Figyelj, minden este edzek egy fél órát, az nagyon nagy mértékben segít, és ettől jobban is alszom. Amúgy meg olyan életet próbáltam kialakítani, hogy minél kevesebb feszültség legyen az életemben, nagy meló van benne. Az utóbbi 2 évben nagyon-nagyon sokat tettem azért, hogy olyan át tudjam alakítani az életemet, a környezetemet, meg a munkámat, hogy minél kevesebb legyen benne a stressz.
Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
Zsebembe.
Ne?
Mondjam őszintén, kutyak a kis zacsi, mert van egy közepes testű, nagyon kedves kutyám, aki nem tud meglenni nélkülem, úgyhogy szinte bárhova megyek, akkor jön velem. Ezen kívül meg, hát nem tudom, figyelni, én minimálba utazom, úgyhogy egy ilyen kis minimális iratok, néha véletlenül anélkül is elindulok egyébként bárhova, meg kocsi kulcs, vagy motor.
Vártam volna valami, mit tudom én, egy nunchakút, vagy valami hasonlót, egy
Az
vipera
nem fér
legyen
el
a
az
tálad.
övedbe, az nem, nem.
Az igaz. De vipera, igen, nem? Majd attól függ, mekkora átveszel, mert miért.
Azt nem, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, azt nem lehet
Nem lehet?
közterületen hordani. Nem, nem,
Ah,
nem, nem.
oké.
Lehet létezhet, otthon tarthatsz ilyet egyébként, de utazni sem utazhatsz vele, meg közterületen nem hordhatod. Úgyhogy ezt csak úgy mondom, hogy 8 centi penge hosszúságú alatti két, és ami nem rugós, vagy nem pillangó, az lehet nálad. Jó, meg nem is tudom, hogy van a gáspénynek is, van azt hiszem 20 milligrammos töltőtől meg alatti gáspré. Más nem lehet nálad egyébként. De ez megint
Érdekes.
olyan dolog, tudod, hogy az van egy ilyen mondás, hogy ne adja a gyereknek olyan játékot, amivel nem akarod, hogy játszon. Úgyhogy én azért nem hordok például, van késem meg minden, de az is inkább egy ilyen túlélő eszköz, hogy ilyen üvegtörőkalapács, meg biztonsági övvágó, meg ilyenek vannak rajta, mondjuk, mit tudom, autóval utazok, vagy nyaralni megyek, vagy bármi, akkor telepakolom a kocsit ilyenekkel, de az inkább ilyen biztonsági felszerelés, és nem az kés például az nem önvédelmi eszköz. Jó, én nem hallottam még olyat, hogy késsel meg védtek valakit, késsel meg támadni lehet valakit. És onnantól kezdve, hogy van egy ilyen a
Érdekes.
kezedbe, akkor gyakorlatilag minden problémát azzal akarsz megoldani, nem? Hogy ilyen kalapács van a kezedben, akkor minden szögnek nézel. És ezeket, igen, ezek azért egy ilyen, nem, van nem jó oldala is, maradjunk ennyiben.
Igen. Érdekes, érdekes. A régi szép idők, mikor boxára jártunk a zsangban. Rendezett vagy rendetlen iroda?
Hát ilyen közepesen kreatív káosz. Hogy hazaköltöztem, úgyhogy ilyen home office-ba dolgozom, úgyhogy ez nekem ilyen lakás és iroda egybe, de próbálok rendet tartani, igen.
Mit jelent számodra a pénz?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, erre szerintem de megint egy 2 órás podcastet lehetne tartani, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Pénz, én azt gondolom, és ezt én is nemrég tanultam meg, meg egy folyamat része, tanulom éppen, hogy én szerintem pénz nélkül nem lehet a mai világban létezni. És akinek nem ez a gondolkozás, főleg vállalkozóként, nem ez a gondolkozása, akkor ő nem jó vállalkozó. És én ezt olyan embertől hallottam, hogy meghívtam a Mutka podcastembe, és ő ezt ilyen nagyon konkrétan kerekperec kimondja, és így kap hideget, meleget ez. De ha valójában belegondolsz, akkor lehet értékteremtés, lehet nem tudom, álom megvalósítás, szerelem, vállalkozók, bárminek lehet lenni, de hogyha a végén nem jön ki a matek, akkor csődben vagy a céged, akkor nem tudod számot megvalósítani, akkor nem tudsz értéket teremteni, nem tudsz munkahelyeket teremteni, nem tudsz fizetést adni. Szóval az első helyen tényleg az kell, és de ez olyan szinten, hogy évekig tartott, mire, mikor én először hallottam ezt az úriembert így nyilatkozni erről, akkor hát én megmondom őszintén, még csúnyákat is gondoltam. Aztán, mikor így leül az ember, és ezt tiszta fejjel átgondolja, és azt mondja, azt mondja, egyébként tényleg. Nem, anélkül nem tudsz létezni. És akkor tudsz csak értéket tenni, meg bármi mást, hogyha a van miből, az arra nem kapsz kenyeret a boltba, hogy csokolom, de én értéket teremtek. Abból nem lesz semmi. De az embereknek meg kell változtatni a gondolkodását a pénzzel kapcsolatban, azt gondolom.
Az biztos sokkal pénz tudatosabb kéne legyünk, az is
De
tuti.
kapitalizmusban élünk, nincs pénz
Így
nélkül
van.
semmi nincs, a
Így
jótékonysági
van.
szervezetek sem működnek pénz nélkül, hát azért kunyerálnak egyfolytában, de nem tudsz létezni pénz nélkül, úgyhogy pénz az kell.
Igen. Igen, ugye bár a számlákat ki kell fizetni valamiből. Mindig azt szoktam mondani, hogy a business stratégiát annyira szeretem, hogy ingyen is végezném, de talán a számlákat ki kell fizetni valamiből. Úgyhogy ez minden, teljesen mindegy, mit csinálunk, vagy hogyan csinálunk, van egy pénz árnyalata a dolognak, egy hátulütője, egy hátsó vonala, és nem szabad megfeledkezni, nem is kell megfeledkezni. Ez ilyen. Még 3 kérdés is engednek. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak róla.
Hát figyelj, ha senki nem tudja róla, annak oka van. Vagy senki nem tud róla, annak oka van, akkor nem most fogja megtudni. Amit nagyon kevesen tudnak rólam, az valószínűleg az, hogy hát azért van egy elég, mondjam, ez a, ilyen közhelyesen mondva, hogy nehéz gyerekkorom volt, és én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy egy átlagos emberi életet élni is egy hatalmas nagy lépés volt. Úgyhogy én innentől kezdve én megpróbálok mindent sikerként értékelni, vagy egy kicsit maximalista vagyok, úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog egyébként. Én nagyon-nagyon nehezen dolgozom fel a kudarc élményeket, viszont dolgozom rajta az elengedés rafinált művészetét, próbálom tanulni, de volt időszak az életemben, amikor egy átlag, nem tudom, egy szakmunkásnak az élete is csak vágyálom volt.
Igen.
De ezzel nem szoktam haknizni, úgyhogy ez nem tudják olyan sokan.
Hiszen mégis hozzánk tartozik, nem? Az ilyen dolgok mégis
Figyelj,
ott
most már
van
az
a...
életem, volt egy időszak, amikor szégyeltem egyébként Volt egy olyan idő, amikor mondjuk ezt így nem vállaltam volna be, meg nem beszéltem volna róla, meg ha bárki megtudja, és ezért nem tudom, lehet, hogy kiszaladtam volna a világból. Most már így persze azt mondom, hogy figyelj, ez az így a személyiség fejlődésének a része, az, aki most vagyok, ez részben annak is köszönhető, hogy akkor mi volt, vagy akkor ki voltam. Szívesen kihagytam volna egy-két periódust az életemből, de most már teljesen mindegy, ami elmúlt, az elmúlt. Egyetlen egy dologgal tudunk foglalkozni az életben, az, hogy mi most mi van, és most mit tudunk tenni, hogy hatással legyünk arra, hogy mi lesz.
Igen. Milyen problémára fókuszálunk? Mindig ezt szoktam izélni. Mi a következő problémánk? Meg kell oldani, mit kell
Várjál, erre,
fókuszálni?
ha megengedsz, erre mondok egy nagyon-nagyon jó dolgot. Ezt is az Ivan Meissner mondta, hogy ha tudod, mindig az nő, amire fókuszálsz. Szóval a problémára fókuszálsz, a problémáid fognak nőni. Ha a megoldásra fókuszálsz, akkor meg a megoldás. Szóval, hogy ugyanaz a dolog, csak nem arra fókuszálni, mi a probléma, hanem az, hogy mi a megoldás.
Igen. Ez nekem ilyen
És
paradigmának
nagyon sok
hangzik, mint
ember
hogy...
probléma fókuszú. Igen, de ne, na, na, nagyon sok, na igen, nagyon sok ember probléma fókuszú, és akkor mindig azon néző, hogy mi nem megy. Én is nagyon sokáig ilyen voltam, talán kicsit még vagyok is, de hogy ezt itt tudatosan próbálom átalakítani, nem az a lényeg, hogy mi a probléma, hanem mi a kihívásom, és mi a megoldás. Mi vezet hozzá, hogy ne legyen az a kihívás.
Igen, de ugyanúgy, ha kell fókuszálni a
Gondolkodásmódban van csak egy
problémára.
kis különbség.
Igen. Nekem olyan paradigmának hangzik, hogy most ahhoz a pohár félig tele van, vagy félig üres.
Erről is van szó. Az sem
De
mindegy
teljesen mindegy,
egyébként.
a pohár az mindig, abban a pohárban még mindig csak az 50%-át foglalja el az a víz. De ugyanúgy
Na jó, de
50%-a
most
még lehet hozzátenni. Úgyhogy
bánkódsz az
ne,
miatt,
ez az, hogy
hogy a
nem.
fele hiányzik,
Ez az,
hogy
ez
örülsz neki,
az.
hogy legalább félig van.
Ez az, hogy érzelmileg nem kéne kötődni hozzá, hanem csak én tényként megállapítottam, hogy az csak félig van, és van még hely nőni. Tehát tényleg ott,
Na, de most
hogy
is azt mondtad, hogy félig van, és nem azt mondod, hogy félig üres. Tudod,
igen,
hatalmas az
de
embernek, szerintem az elméje, ez egy hatalmas, hatalmas, hatalmas varázsdoboz. És tényleg nem mindegy, hogy ugyanarra a dologra, hogy gondolsz. És hogy mit fog ez neked mondjuk egy a nap végén eredményezni, hogy te most mit tudom én, depressziósan fekszel le az ágyba, vagy elmész a kocsmából berúgni, mert eleged van a világból, vagy azt mondod, hogy figyelj, de én túlmegyek ezeken a problémákon, és én úgyis megoldom őket.
ez az, hogy félig van a pohár, akkor az a kérdés, hogy azzal milyen érzésed van azzal kapcsolatosan. Az, hogy behúzolod az ágy alá, és siránkozol, és nyalogatod sebeidet, azzal persze senkinek nem tesz el jót. De arra fókuszálsz, hogy hé, félig van a pohár, és azra fókuszálok, hogy holnap mit tehetek, hogy abban van a pohárhoz még hozzátegyek egy kicsit, az viszont egy drive, az visz előre, hogy felkeljél és csinálj. Szóval ez, hogy tényt megállapítasz egy dolog, az a kérdés, hogy milyen érzés az kapcsolsz hozzá. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani 100%-ot?
Szerencse? Igen, nulla. Én azt gondolom, én nem hiszek a szerencsében, és én azt gondolom, hogy figyelj, most mindenki elindult valahonnan. Jó, de ha megnézed például és ezt már mondjuk Amerika erre nagyon jó példa, de szerintem még itthon is, hogy a mostani sikeres vállalkozók, és most itt tényleg beszélünk ilyen dollármilliós, meg ilyen forintban, ilyen milliárdos vállalkozók, első generációs vállalkozók. Nem ilyen családi ágon lettek a legtöbbje, az, hogy mondjuk gazdag családból származott, meg örökölte, meg beleszületett, meg nem tudom, hogy nagyon sok ember a nullából épített föl valamit. Sőt, ha megnézed, nagyon sok ember, sikeres ember, de nagyon-nagyon nehéz körülmények között tényleg nagy szegénységből indultak, vagy nem tudom én például nem tudom én, ilyen holokauszt túlélők, vagy Isten tudja, hogy valami tragédia beárnyalt, és el tudtak jutni a csillagokig. Én szerintem itt a beletett munka határoz meg mindent. Lehet, hogy van, akinek többet kell beletenni, van, akinek egy picit kevesebbet kell beletenni, de ha neked van egy határozott célod, és hajlandó vagy beletenni azt a melót, akkor el fogod érni a célod. Most az, hogy lehet, hogy valaki így jut el oda, a másik meg így jut el oda, az egy dolog. De én nem hiszek a szerencsében.
Mi az élet értelme?
Ó, ez nagyon jó. Figyelj, ez a nyelvvizsga, az egyik nyelvkönyvünkben van egy ilyen mondat, és az rá válasz, hogy az élet értelme szeretni, szeretve lenni. És ez szerintem egy ilyen tök jó dolog. Nyomot hagyni, valami pozitív nyomot hagyni az életbe.
Én nagyon-nagyon, de nagyon régen hallottam egy ilyet, hogy az ember a legtöbb, amit elérhet az életébe az, hogy hiányozzon valakinek.
Ez
Sokkal
is
ez
szép,
is ilyen,
ez is szép.
ez ilyen, igen. Na mindig, köszönjük szépen. Van még benned valami, amiről szeretnél beszélni? Nem szeretünk senkiben belefolytani szavut.
Hát nem, szerintem tökéletes volt. Nagyon jó, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet a nézőknek, hallgatóknak. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, és örülök, hogy itt lehettem.
Nagyon szívesen bármikor, máskor is, akár egy round two-ra is eljöhetsz, még egyszer lássuk ez az achievement, ez hogyan
Jó,
működik.
beszéljünk róla.
Jó, köszönjük szépen!
Köszönöm, sziasztok!
Sziasztok!